És a harmadik fontos célkitűzés a jövőben várható, a jelenlegi trendek alapján elsősorban mobil kliensekre épülő oktatási informatikai felhasználás módozatainak a támogatása. Ugye volt a klasszikus felhasználás egy iskolában, ahol ugye a iskola, közvetve a magyar állam beruház asztali PC-kbe, laptopokba, desktopokba, és ezen keresztül érik el a különböző szolgáltatásokat. Ma már a felhasználási filozófia gyökeresen megváltozott. Nem csak ilyen módon, ilyen környezetben érik el az informatikai szolgáltatásokat, hanem kis okostelefonoktól, a tableteken át, laptopokon keresztül, rendkívül változatos kliens platformon. Erről majd lesz egy szlájdom, ami egy picit részletesebben bemutatja ezt később. Mi indokolja ezt a fejlesztést? Ugye egyrészt az indokolja, hogy több intézmény vesz részt ebben, akik rendkívül hasonló feladatot végeznek el. Minden intézményben külön probléma felállítani egy webszervert, egy levelező szervert, vírusszűrő szervert, spam szűrő szervert, és folytathatnám az informatikai alapszolgáltatásoknak a széles spektrumát. Csupa olyan feladat, amit párhuzamosan hajtunk végre, emberi erőforrást, munkát fektetünk bele, rendkívül heterogén megoldások születnek, A-rendszergazda mondjuk preferálja a Exim Mail Transfer Agentet, a B-rendszergazda a Postfixet, C-rendszergazda mondjuk a klasszikus Q-mail rendszert preferálja, és nyilván innen származható mindenféle vallás háború, ami voltaképpen arra teljesen jó, hogy feszültséget levezessünk egymás között, de nem biztos, hogy produktív és nem biztos, hogy hatékony. Mennyivel egyszerűbb lenne az életünk, hogyha lenne egy olyan közmű, egy csap, amit megnyitok, és jön belőle egy olyan szolgáltatás, hogy hogyan tudok vírust szűrni. És egyszerűen a saját levezőrendszeremet úgy konfigurálom fel, hogy egy központi, egy cloudból jövő vírusszűrő szolgáltatást használok fel, ahol a licenszek rendben vannak, a vírusszűrő napra készen be van állítva, nem kell annyira karban tartani, és így tovább. És ugye ezt a szolgáltatást kicsit hogy is mondjam, csak magyarul instantiation, ennek mi a magyar megfelelője, példányosítva tudná használni bárki az érintett intézmények körében. Nagy fokú a párhuzamosság, ugye? A szolgáltatások színvonala heterogén, ami azt jelenti, hogy az intézményektől függően mindenki más-más módon, más-más műszaki színvonalon oldja meg ezt a feladatot. Vannak olyan intézmények, akik nagyon szuper informatikával rendelkeznek. Tényleg csillog, villog, tökéletes, naprakész, karbantartott, csak felsőfokban lehet az informatikáról beszélni. És vannak olyan intézmények, akik számára ez nyűg teher, és csak a minimum munka befektetéssel próbálják majd az informatikai szolgáltatásokat biztosítani. Egy cloud, egy felhőrendszerrel ezeket valahogy ki lehetne egyenlíteni. Meg lehetne emelni a műszaki, vagy egységesíteni lehetne ezt a műszaki szintet, műszaki színvonalat. És ami nagyon fontos az, hogy vannak olyan intézmények, és ez elsősorban nem felsőoktatási, hanem inkább köznevelési intézményekre vonatkozik, amelyek hátrányos helyzetűek. Olyan helyek, ahová nem azt mondom, hogy a madár se jár, de egy internet szolgáltatónak nem éri meg elmenni. Azért nem éri meg elmenni, mert ha befekteti az internet összekötetésbe a pénzét, kiépít egy kábelt, vagy egy mikrohullám összekötetést, a végét lezárja egy routerrel. Egyszerűen nem fog neki ez a beruházás soha megtérülni, vagy olyan irreálisan magas áron fog megtérülni, amit egy ilyen hátrányos helyzetben lévő iskola intézmény egyáltalán nem fog tudni kifizetni. Sok iskola számításaink szerint valami 1500-1800 körüli szenved attól, hogy nem rendelkezik korszerű, jó minőségű adathálózati összekötetéssel. És innentől kezdve viszont cloud, meg felhőszolgáltatás, meg bármilyen központi szolgáltatást igénybe venni, eléggé kamikáze megoldás. És ugye, ami szintén kiemeltem itt pirossal, egy jelentős költségcsökkenést érhetünk el egy felhő bevezetésével. Én csak az áramszámlát vettem alapul, bár ugye most lementek a választások, és egy picit a rezsicsökkentés is alább hagyott. Az áramára azt gondolom, hogy nem fog csökkenni. Európában biztos, hogy nem fog csökkenni. És vannak olyan régiók, ahol kifejezetten még az európai ütemnél is magasabb mértékben nő az energiahordozónak az ára. Tehát erre joggal számíthatunk, és hát akkor járunk el bölcsen, hogyha ezt figyelembe veszünk egy stratégia megalkotásánál. Amikor ugye megnézünk egy intézményt, hogy az informatikai szolgáltatásainak körét milyen módon biztosítja, akkor alapvetően két féle intézményi modellt tudtam megkülönböztetni. Az egyik az intézményesített informatikai szolgáltatói modell, a másik az pedig a nem intézményesített informatikai szolgáltatói modell. Az első az főleg inkább a nagyobb intézményekre, felsőoktatási kutatóintézetekre jellemző, amelynek az a legfőbb sajátossága, hogy intézményen belül van egy speciális, dedikált szervezeti egység, jobb esetben még dedikált költségvetéssel, amelynek feladata az egyetemi központi informatikai szolgáltatások ellátása. Mi általában ugye ezekkel a szervezeti egységekkel szoktuk a kapcsolatot tartani, de nem minden intézményre igaz ez a modell. Különösen nem a kisebb intézményekre. Például egy általános iskola az teljesen máshogy működik. Teljesen más elvek, teljesen más módszerek mentén épül fel az informatikai szolgáltatások biztosítása. Míg az előbbi esetben az intézmény számos saját maga által biztosított szolgáltatást nyújt a belső felhasználói részére, addig mondjuk egy általános iskolára, középiskolára elsősorban az a jellemző, hogy megpróbálnak minden olyan szolgáltatást, ami kívülről igénybe vehető, kívülről igénybe venni. A jogtisztaság kérdése az enyhén szólva problémás ezekben az intézményekben. Nagyon sok illegálisan használt, általában Microsoft operációs rendszer, Windows operációs rendszer használnak. Nagyon sok olyan szoftvert is használnak, aminek a licensze nincs rendben, vagy nem úgy van rendben, ahogy rendben kellene lennie. Egyszerűen azért, mert nincs pénzük a licenszeket rendezni, és egy rendes licenszelési stratégiát érvénybe léptetni. Mi tehát itt az a megoldandó probléma, amit szeretnénk elérni? Hát mindenképpen szerencsés lenne az, hogyha a különböző intézmények valamilyen módon egységes platformra jutnának el ezen a területen. És ezzel kapcsolatban fogalmaztunk meg egy fejlesztési célt, ami ugye alapvetően főleg három fő komponensből áll. Ez a három fő komponens, ez egyrészt ugye van a szolgáltatói oldal, hogyan lehet úgy informatikai szolgáltatást biztosítani, hogyan lehet egy korszerű szolgáltatói platformot megteremteni az informatikai szolgáltatások számára. Ezt hívjuk mi a szolgáltatói oldalnak. Általában, hogyha nagy projektek indulnak, nagy felhőfejlesztési projektek indulnak, erre a területre szoktak leginkább fókuszálni. És a másik két területet abszolút ignorancia övezi. A másik főbb rész az a kliens oldal. Ugye a felhő az a kliens oldalon történő fejlesztést is igényli. Azért, mert ugye a felhasználói filozófia megváltozott már az utóbbi pár évben. Jelentősen a felhasználói mentalitás is megváltozott az utóbbi időben. Erről picit részletesebben beszélek a későbbiekben. És a harmadik oldal az pedig a hálózat. Szintén nem szabad figyelmen kívül hagyni egy cloud szolgáltatás kialakításánál azt, hogy a klienst meg a szolgáltatót valami összeköti, egy hálózat. A hálózat az nem egy felhőszerű valami, az ugye sok, egy nagyon komplex rendszer, átviteli közegből, aktív hálózati eszközökből, különböző szintű hálózati eszközökből áll, szűrőkből esetleg. Tehát ez egy komplex rendszer, aminek az késleltetése, adatátvitele, az nem nulla, meg nem végtelen. Tehát ezt figyelembe kell venni. És nagyon fontos az, hogy ha egy intézményt, mondjuk például egy iskolát, én felhő jellegű, vagy bármilyen központi szolgáltatási igénybevételére szeretnék kötelezni, akkor gondoskodnom kell arról, hogy a hálózat megfelelő módon, megfelelő sávszélességgel jusson el hozzá. Ha ezt nem tudom megtenni, akkor számára bármilyen központi szolgáltatás, bármilyen központi fejlesztés tökéletesen értéktelen lesz. Kezdeném egy picit akkor a szolgáltatói oldallal, hogy a szolgáltatói oldalon mire lenne szükség. Ugye említettem azt, hogy már önmagában is nagyon nagy előlépés lenne, hogyha a régi 10 éves szervereinket kidobnánk a kukába, és helyette új modern szervereket alkotnánk meg. Tehát ami itt nagyon fontos, és szerintem reális célkitűzés lenne, az, hogy a felhő köztes réteg, vagy a felhő szoftverek, felhő szolgáltatások segítségével létre kellene hozni egy olyan több intézményen átívelő szolgáltatói platformot, amely biztosítani tud bizonyos jellegű szolgáltatás és erőforrás átjárást egyik intézményből a másikba. Ez egy kicsit ambíciózusnak tűnik jelen pillanatban, mert nem csak technikai, technológiai korlátja van neki, hanem ugye szervezeti, intézményi korlátai is vannak, de úgy gondolom, hogy ki lehet találni egy olyan rendszert, egy olyan köztes réteget, ami tekintettel tud lenni az intézmények saját érdekeire, tekintettel tud lenni valamiféle általánosabb alapelvre. Maga ez a szolgáltatói platform, ez lehet több szintű. Csoportosítjuk a szolgáltatásokat helyi szolgáltatásoknak, országos szintű szolgáltatások, vagy például országon kívüli nemzetközi szolgáltatások kategóriába. Ez azt jelenti, hogy még egy informatikai szolgáltató, például csak egy példát mondok, Debreceni Egyetem, ott helyben saját felelősségére, saját költségvetésből felhasználja ezt a platformot arra, hogy a számára fontos ügyfélkörnek még bizonyos extra szolgáltatásokat biztosít. Ezek meghatározott hatókörrel érhetőek el, meghatározott felhasználói kör számára. NIF például tud országos jellegű szolgáltatásokat biztosítani, országos jellegű platformokat, infrastruktúra szolgáltatásokat és így tovább. Tehát ugye itt jelenik az meg, hogy a cloud az nem egyszerűen egy virtuális gép, meg virtuális hálózat, hanem valami több. Tehát mindenképpen egy többszintű szolgáltatói rendszerben gondolkodunk, és ugye van még ennek az egésznek egy negyedik szintje, az európai vagy a külső szint. Ugye akkor járunk el bölcs módon, hogyha olyan platformot hozunk létre, amely konform más felhőrendszerekkel. Tehát például van Magyarországon már üzemelő felhő, például a kormányzati felhő, amivel való kompatibilitás azt gondolom, hogy egy nagyon fontos tényezője ilyen fejlesztésnek. Például, hogy egy virtuális gép át tudjon járni a kormányzati felhőből az oktatási felhőbe, ez egy lehetőség, ez egy opció egy ilyen fejlesztésnél. És nyilván olyan felületeken keresztül, amik kontrolláltak, szabványosak, és amik átjárhatóak. És nem csak a technológiai platform az, ami itt fontos, hanem mindenképpen szükséges egy szervezeti háttér megteremtése mellé. Egy ilyen rendszer akkor fog jól tudni üzemelni, hogyha minden szolgáltatói szinten megvan egy megfelelő szervezeti háttér és elkötelezett szervezetek halmaza. Tehát ugye Európában ez ugye az NRN-eknek a hálózata, Magyarországon ugye több szolgáltató van, köztük az NIF intézet is, mi is nyújtunk ilyen szolgáltatásokat. Szükségünk van az elkötelezett egyetemekre, főiskolákra, könyvtárakra, közgyűjteményekre, általános iskolákra, stb. És ezek összehangolt, koordinált együttműködésére. Kicsit ahhoz hasonlít, mint a bizalmi szövetségek. Itt is egyfajta bizalmi szövetséget kell megteremtenünk, ami nem elsősorban technológiai dolog, hanem valahol a bizalmon, a kölcsönösen együtt felépített bizalmon alapul. Az, hogy megbízom a szolgáltatóban, nem fog átverni, nem fog félreszámlázni, azt fogja számomra biztosítani, amire szükségem van, olyan formában, amilyenre szükségem van. Tehát ez a bizalmasság, bizalom, ez egy alapköve ennek az egész felhőnek, meg ennek az egész felhőfejlesztésnek. És egy ilyen bizalmasságot, az csak egy nagyon hosszú idő óta tartó, és még egy hosszabb időre előre tekintő közös építkezéssel lehet hatékonyan elérni. Csináltam egy ilyen Móricz kábrát, hogy képzelem el sematikusan ezt a felhő platformot. Hát ez gyakorlatilag egy olyan operációs rendszer lenne, vagy egy olyan platform lenne, ami több helyen fut egyszerre, de amely olyan szolgáltatásokat biztosít, amelyek kommunikálni tudnak egymással, és ilyen módon egy egységes köztes réteget, vagy egységes szolgáltatói platformot képeznek. Nekem valahol ez a felhőszolgáltatásnak a lelke. Ebbe alulról helyezzük bele az erőforrásokat, számítógépeket, szervereket, adattároló eszközöket, mindenféle olyan dolgot, ami hardware erőforrásnak tekinthető, mit tudom én, egy távcsövet, amivel lehet a világot kémlelni. És felül pedig beleépülnek ezek a szolgáltatások. A különböző szolgáltatások, infrastruktúra szolgáltatás, platform szolgáltatások, szoftver szolgáltatások és így tovább. Bármi, amit ugye a fantáziánk elbír, meg be tudunk fejleszteni ebbe az egész rendszerbe. És maga a felhő platform gondoskodik arról, hogy minden szolgáltatást azt a megfelelő szolgáltató meg tudjon benne találni. Ez tényleg csak egy nagyon nagy vonalú ábra, és amint ugye belemegyünk majd egy ilyen rendszer tervezésének a műszaki szakmai részleteibe, potyognak majd ki a különböző problémák. Mindenesetre én csak egy gondolatot szeretnék itt megfogalmazni, illetve megosztani önökkel, veletek. A másik fontos alappillér ennek, ez a kliens oldal. Ugye említettem azt, hogy a felhasználói mentalitás az jelentősen megváltozott. Ennek ugye egyszerű gazdasági okai is vannak. Régen, mondjuk ezelőtt 11 évvel, amikor ugye én az NIF-hez mentem dolgozni, akkor általában az volt a szokásos felhasználói mód, hogy volt egy kis asztali PC-m, az be volt kötve egy drótozott internetbe, bementem reggel 8-kor, dolgoztam, hazamentem 16:30-kor, utána el is felejtettem. Olyan, hogy otthoni internet szolgáltatás nem nagyon létezett, vagy számomra nem volt akkor megfizethető egy ilyen szolgáltatás. Ez alatt az idő alatt nagyon sokat fordult a világ, és ezzel együtt a felhasználói mentalitás is rengeteget változott. Az eszközök kisebbek lettek. Ennek ugye nagyon egyszerű gazdasági okai is vannak, ugye egyre kevesebb anyagköltséget kell egy eszközöt beletenni, és ez általában az eszközöknek a minőségén is meg szokott látszani. A másik nagyon fontos dolog az, hogy megjelent a mobil kommunikáció, és szinte az életünknek a napi 24 órát átszövi a mobil kommunikáció. Tehát még 14 éve nem volt gyakorlatilag akkora térerő a lakásban, mint ma. Ma már ugye teljesen standard dolog, hogy egy lakás be van wifi-zve, egy iskola be van wifi-zve, vagy egy egyetemen elérhetőek különböző wifi szolgáltatások. És ezzel együtt változott a felhasználói mentalitás. Amíg én annak idején beértem azzal, hogy napi 8 óráig voltam az internetbe kötve, utána elmentem valamit csinálni, sportoltam, addig ma már gyakorlatilag nap 24 órájában az internetre csatlakozhatok. És ez a felhasználói mentalitáson is meglátszik. A sajátomon is egyébként érzékelem. Gyakorlatilag éjszaka felkelek, első dolgom az, hogy nézem az internetet. Ez 14 éve nem volt elképzelhető, ma már egy teljesen standard dolog. És ugye ez a mobil kommunikációnak köszönhető. Ugye a mobil kommunikációt is valamennyire a gazdasági érdekek mozdítják előre. A levegő az még aránylag ingyenes, vagy olcsó átviteli közegnek számít, mondjuk a drága részhez képest. Ráadásul nem számít színes fémnek, ilyen, és emiatt nem, nincs akkora veszélyben, mint bármilyen földbe fektetett színes fém. Tehát a mai felhasználói mentalitás, és egy picit megpróbálnám megálmodni, mi lehet ez alapján a jövőbeli felhasználói mentalitás, az szerintem úgy néz neki, hogy az eszközök azok egyre kisebbek lesznek. És ha elképzelem azt, hogy 5 év múlva, 10 év múlva, 15 év múlva hogyan fogják ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni, akkor valami olyasmit tudnék elképzelni, hogy az eszközök azok kicsik, mobilak, hordozhatóak. Ezeket valamilyen módon megpróbáljuk árammal ellátni, hogy lehet-e mondjuk úgy feltölteni egy mobiltelefont, hogy ne csatlakoztassak rá egy drótot, azt nem tudom, de már hallottam ilyenekről, hogy léteznek ilyenek, hogy valahova teszem a mobiltelefont, és egy térerő fogja őt feltölteni elektromos árammal, még ez is elképzelhető. Maga az eszköz az ugye van valamilyen ergonómiával rendelkezik, tehát tudom használni, de borzasztó kényelmetlen egy eszközt használni, meg hosszabb levelet vagy dokumentumot megírni egy ujjal pötyögve gépelve, mint egy SMS-t. Ezért nem tudunk megszabadulni emberi ergonómiai korlátainktól. Milyen ergonómiai korlátunk van? A kezünk, amivel gépelünk, a szemünk, amivel látjuk a monitort. Tehát mindenképpen szükség lesz képernyőre, illetve klaviatúrára. Viszont egy iskolai beruházó számára leginkább ezeket kell biztosítani, hiszen elképzelhető, hogy a mobil eszközt, amit ugye a diák hallgató megvásárol, azt fogja tudni hozni magával. És ezen az eszközön olyan környezet lesz, amit a buszon ülve is tud használni, az iskolában ülve is el tud érni, vagy éppen az otthoni környezetben is el tudja érni. Tehát nagyon fontos az, hogy ő itt ezen az eszközén, teljesen mindegy, hogy milyen ergonómiai környezetben ül, olyan környezetet érjen el, ami számára otthonos, megszokott, és amiben jól érzi magát. És hát nyilván a kommunikáció is nagyon fontos, amikor ugye a buszon ül valaki, akkor használhatja például a valahányadik G, most itt az ábrán 3G van, de már van 4G, meg lesz majd gondolom 5G, 6G kommunikációs megoldások. Kommunikációt használja, ami egy picit drágább, meg fizetősebb, még mondjuk számára egy iskolai wifi használata teljesen reális, amikor az iskolában ül, iskolai wifin keresztül éri el a szolgáltatásait. Tehát a kommunikáció típusának a váltása is nagyon rugalmasnak és transzparensnek kell lennie egy ilyen kliens eszközön. Tehát én azt gondolom, hogy a jövő kliense az úgy fog kinézni, vagy a jövő diákja az iskolában van ülve, be fogja vinni a mobileszközét, lerakja maga mellé, ahol valamilyen térerő feltölti, vagy áram alatt tartja az ő mobiltelefonját, kommunikál az iskolai wifivel, és az eszköze kommunikál a diszpléjel, meg a billentyűzettel, és így hajtja végre a feladatait. Aztán lehet, hogy kicsit nagyobbat merünk álmodni, akkor lesznek ilyen akarattal irányítható, meg kihajtható billentyűzetek. Én még sejtszememmel nem láttam, de el tudom képzelni, hogy valaki lesz egy olyan őrült, aki egyszer ezt feltalálja és elterjed. Nagyon fontos az, hogy az oktatásban ne csak ugye infrastruktúra szolgáltatásokat, IAS szolgáltatásokat biztosítsunk, hanem platform és szoftver szolgáltatásokat is. Ezeket mindenképpen erősíteni kell, mert ezek jelenleg, jelen állapotban nagyon szűk szegmensét képezik az informatikai szolgáltatások körének. Mi egy ilyen fejlesztési javaslatban körülbelül egy ilyen 16 szolgáltatást vagy szolgáltatást próbáltunk meghatározni, amit egy fejlesztés során érdekes lehet, fontos lehet egy intézmény számára. Természetesen ez a lista szűkíthető, bővíthető, átalakítható. Ugye az első, ami a kliensek számára fontos lehet, az ugye a klasszikus IAS szolgáltatások, virtuális gépek, virtuális hálózatok. A másik szolgáltatási halmaz az a web portál felületek, adatbázis portálok. Például valaki egy Drupal portált szeretne igénybe venni, kaphassa meg felhő rendszeren keresztül a Drupal portálját. Most csak mondtam valamit, Drupal helyett ide lehet képzelni bármilyen más portálmotort. Aztán vannak ugye adathálózati szolgáltatások. Ezek olyan szolgáltatások, amelyek az adathálózatnak a konfigurálásával kapcsolatosak. Például szükségem van egy 10 gigabites csőre, innen ebből a Pécsi Tudományegyetemi szobából, vagy előadóteremből, mondjuk a CERN XYZ szerverére. És ezt én szolgáltatásként szeretném megkapni, ezek az end-to-end szolgáltatások. SPAM vírusszűrő platformok. Ugye ezekről is esett már korábban szó. Levelezési platformok. Archiválás, távoli adattárolás. Ugye az archiválás ez egy nagy probléma. Nálunk ugye a szuperszámítás technikából származott ez le, de aztán ugye egy pár éve már, van az már 7 éve is, hogy önálló területté kezdett válni, hiszen egy jóval szélesebb felhasználói kör érdekelt a nagyméretű adatoknak a tárolásában, mint még a szuperszámítógépek használatában. Tanulmányi rendszer platform. Erre szoktuk mondani, hogy Neptune ez a service, aztán utána majdnem megköveztek bennünket, hogy mi az, hogy mi a Neptune nevét kiejtettük a szánkon, mert vannak más adattárló vagy más tanulmányi rendszerek is, de mennyire jó lenne, hogyha egy felsőoktatási intézmény nem szenvedne a Neptune hostolásával, licenszek szempontjából, illetve erő szempontjából olyan méretűvé méretezésével, ami az ő csúcsterhelését is képes elviselni. Amikor nincs csúcsterhelés, akkor egy 100 szerver is elegendő lenne ennek a szolgáltatásnak a biztosítására, amikor már csúcsterhelés van, akkor meg üzembe kellene állítani 10-15-20 darab szervert, hogy a diákoknak a igényének áradatát ki tudja szolgálni. Abszolút cloud képes megoldás. Közösségi szolgáltatások. Erről már volt szó, ezek ahhoz hasonlóak, mint például a Facebook. Csak hát a Facebookban is van, akinek nagyon nagy bizalma van, van, akinek nincs nagy bizalma. Pontosan ugyanaz a probléma vele, mint ugye általában az Amerikában üzemeltetett felhőkkel, hogy nem tudjuk, hogy az adatunk az hol van, és ki mit csinál majd vele a háttérben. Tehát erre egy valamilyen tanulmányi rendszert készíteni, közösségi szolgáltatást biztosítani. Egyébként egy ilyen közösségi szolgáltatás nem csak a hallgatók számára lenne értékes, hanem a hallgatókat, vagy a hallgatók a későbbi munkáltatóik szempontjából. Tehát egy ilyen platform segítségével esetleg meg tudnának jelenni a munkáltatók, és már ki tudnák mazsolázni azokat az embereket az egyetemi éveik alatt, akiket szeretnék majd a későbbiekben foglalkoztatni. Tehát egy többféle különböző piacot, többféle különböző kereslet kínálatot lehetne egy ilyen portállal összekötni. Digitális tananyagok, e-learning, nagyon nem részletezném, hogy mi ennek a jelentősége. Vagy például itt van a Videotórium, a multimédia szolgáltatásunknak az égköve, ahol ugye különböző szolgáltatások YouTube-szerűen, de mégsem YouTube, mert sokkal több, sokkal emeltebb szintű szolgáltatást nyújt ennél, rendszerezve vannak tárolva. A YouTube az kicsit rendszerezetlen, inkább cenzúrázzák, mint sem rendszerezik. A Videotóriumunk az rendszerezett. Mögötte kőkemény emberi erőforrás, élő munka van, aki ezeket a rendszereket, ezeket a különböző rendszerezettséget megteremti mögötte. Elválasztja a korpát a rendes gabonától. Irodai szolgáltatások, Például egy általános iskolába probléma a központi nyomtatás, például a különböző adminisztratív funkcióknak a üzemeltetése, akkor a irodai szolgáltatások, office szolgáltatásnak a biztosítása, Excel szolgáltatás biztosítása, különböző számolásokat segítő platformok, tehát minden, ami az irodai szolgáltatásoknak az irodai adminisztrációt elősegíti. Aztán hatósági kommunikáció, ez elsősorban amiatt került bele, mert ugye az iskolákkal a különböző minisztériumok, elsősorban ugye az EMMI oktatás köznevelési államtitkárságú hatósági kommunikációt folytat, illetve az oktatási hivatal is folytat ilyen jellegű kommunikációt, ennek valamilyen platformot kell teremteni. Tehát ez igazából inkább a aláfölé rendeltségi viszonyban lévő irányítók, hatóságok, minisztériumok és a iskoláknak a tanúsított kommunikációját szolgálják. Biztos, hogy a minisztériumból jött ez az utasítás, biztos, hogy ezt megkaptok, biztos, hogy ez fontos. Tehát itt elsősorban inkább a biztonsági kérdések jönnek elő. Iskolai adminisztráció, elektronikus tábla, elektronikus napló, elektronikus menzanyilvántartás, elektronikus órarend, bármi, amit el tudunk itt az iskolában képzelni. Masszív open online course, multimédia rendszerek, miközben részben volt az előzőekben, de ez egy olyan terület, ahol különböző alterületek is vannak. Digitális tartalmaknak a gyűjtése, rendszerezése, szortolása. És ami még egy érdekes dolog, ez az egészségügyi oktatás támogató platform. Ugye itt vannak nagyon sok érdekes dolgok, ez megint csak egy ilyen személyes valami. Van nagyon sok olyan betegség például, amikor hát be kell menni orvoshoz feliratni egy receptet, de csak azért megyek be az orvos, hogy felírja azt a vacak receptet. Miért lehetne ezt távolról valamilyen módon, valamilyen tanúsított csatornán keresztül megcsinálni? Például fel szeretnék iratni orvossal mondjuk nyugtatót, vagy altatót, vagy nem tudom, valamilyen gyógyszert. Kapcsolatban lépek vele egy Facebook-szerű portálon, létrejön egy tranzakció, egy rendelés, vagy egy időpontfogadás, ahol én elmondom a panaszaimat, hogy milyen panaszaim vannak, orvos felírja, küldi a receptet digitális aláírással, amit egy digitális aláírást elfogadó gyógyszertárba kiváltok. Ezt tovább is lehet gondolni, például egy webkamerával belenéz a torkomba, és mindenki elengedheti a fantáziáját, hogy mi mindenre lehetne még egy ilyen platformot felhasználni. Tehát itt megint csak arról van szó, hogy hogyan tudunk egy két ember közötti tranzakciót biztonságosan, és minél jobban, minél magasabb szinten kiszolgálva végre hajtani, vagy biztosítani. Ugye itt az orvos-beteg relációban kellene valamilyen platformot biztosítani ahhoz, hogy az orvos azt meg tudjon engem vizsgálni. Vagy mit tudom, rárakok magamra egy EKG-t, és akkor megmér engem az EKG-val. Ezek mind-mind fantáziálások, mindaddig, amíg nem jön egy űrült, aki ezt feltalálja és megcsinálja. És említettem, hogy a harmadik komponens a hálózati fejlesztés. Ezt nagyon röviden annyiban zárnám, hogy kiemelten fontos terület, azért, mert a szolgáltatásnak el kell jutnia a szolgáltatóhoz. Egy megabit per szekundumos sávszélességen nem lehet semmit szolgáltatni már manapság. És hát a sok főleg hátrányos helyzetű iskola számára már markáns állami szerepvállása oldható csak meg, pusztán azért, mert egy szolgáltatónak nem éri meg oda menni. Nem fog ebbe beleinvestálni, mert soha nem fog ez a befektetés megtérülni számára. Tehát szükséges az, hogy valamilyen állami szerepvállással a kezdő lépést, a kezdőlökést legalább megadjuk. Legalább azt a kábelt húzzuk ki, ami oda vezet állami szerepvállással. Legalább egy hálózati eszközt tegyünk oda. És utána már erre már különböző üzleti modellek ráépíthetőek. Már lepaktálhatunk különböző szolgáltatókkal, hogy ők akkor visszabérelik ezt a vonalat tőlünk, és használják a mi vonalainkat egyéb saját szolgáltatások biztosítására. De mindenképpen az első lépést állami szerepvállással kellene végezni. Én nagyon szépen megköszönöm a figyelmet, hogy kis monológomat végighallgattátok, és eljutottunk abba a fázisba, amikor ugye kérdések, észrevételek és a beszélgetés következik. Illetve nem tudom, Ritter Dávid nem lúgolt meg, hogy te, Dávid, te még szeretnél valamit előadni, mondtad, hogy kiállál pulpitul. Jó, oké. Okay. Jó, én mindenkinek adok egy mikrofont, én az lenne a kérésem, hogy ezt a mikrofont majd kézből kézbe adja már mindenki, legyen kedves.
Működik.
Oké. Okay.
Köszönöm szépen. Először is, ha lehet, akkor majd én szeretnék egy előadást tartani. Most nem tudtam erről a lehetőségről, úgyhogy gyorsan összeraktam egyet. Ács Sándornak hívnak, és a Stakiban dolgozom, és a Staki felhő projektet koordináltam, amit most zártunk, és hogyha van rá lehetőség, akkor erről beszélnék röviden. Illetve egy kérdésem lenne még az előadáshoz. Hogyan képzeltétek el ezeket az összekapcsolódó felhőket? Tehát ez egy federált felhő lenne, ha jól értem. És nem tudom, van-e tapasztalatotok már felhő federációkkal?
Hát felhő federációkkal még tapasztalatunk nincsen. Tehát most a felhőfejlesztés nálunk kb. Olyan 4 éves múltra tekint vissza. A 4 év alatt ugye kifejlesztettünk egy felhőköztes réteget, tehát akkor ugye ez a téma elkezdett felfutni, akkor mi is ugye rástartoltunk erre a témára, és elkezdtünk valamilyen fejlesztést csinálni. Kifejlesztettünk ugye Open Nebula alapokon egy úgynevezett, szerényen Monkról elnevezett NIF Cloudot, ami ugye az Open Nebula az alapja, de műszaki kollégáim azt mondják, hogy szinte már mindent átalakítottak benne, tehát köze nincs az eredeti szoftverhez, és ezt bevezettük saját belső körben, elkezdtük használni. Ez egy kvázi játékszer volt a kezünkben, hogy néhány szolgáltatást átköltöztettünk erre a felhőszolgáltatásra, elkezdtük használni, felhasználóink körében egyébként népszerű lett, gyakorlatilag virtuális gépeket, virtuális házatokat tudtunk ennek keretéből biztosítani. Aztán a következő lépés az, hogy most jelen pillanatban ugye az LT-vel közösen, amiről ugye Ritter Dávid beszélt a plenáris előadásában, futatunk egy cloud projektet, aminek az a célja, hogy megnézzük azt, hogy amit eddig kifejlesztettünk, az hogyan tud működni egy nagy intézményi környezetben. Hogy ezt kicsiben néztük meg, de 1000 gyerekbetegsége lehet, amint ezt elkezdjük ezt mondjuk az LT-n vagy bármelyik nagy egyetemen, kutatóintézetben használni. Ezt szeretnénk kitesztelni és orvosolni ezeket a gyerekbetegségeket, és utána jönne egy szinten tovább ez a föderáció alapú felhő. Tehát a föderált cloud szolgáltatással még nincs tapasztalatunk, de úgy gondoljuk, hogy valahol ebbe az irányba rövid időn belül meg kell tenni az első bátor lépéseket.
Értem, köszönöm szépen.
Okay. Én is Rigó Ernő vagyok, a Stakiból, csak egy másik osztályból. Ezzel kapcsolatban, tehát itt a föderált cloud szolgáltatással kapcsolatban én azt gondolom, hogy van egy elég fontos kérdés, az pedig általában a hardverek hasznosításának a kérdése, tehát a sok intézmény rendelkezik különböző hardverparkkal, amiket nem ritkán EU-s pénzek finanszíroztak, és ezeknek a felhasználása nem olyan egyszerű. Tehát nem lehet mondjuk, nem mondhatom azt, hogy hát én szeretném mostantól felhő architektúrába használni az eddigi rendszerémet, és akkor odaadom őket az NIF-nek, mert ezt nem, jogilag nem tehetem meg. Viszont, hogyha egy föderált irányban sikerül ezt az egész fejlesztést továbbvinni, tehát én sürgetném ezzel a hozzászólásommal ezt a lépést, hogy ne csak majd megvizsgáljuk, hanem ezt már minél előbb, akkor ezeket a hardvereket, amik esetleg nagyon jelentős összegekbe kerültek, ezeket be lehetne hasznosítani gyakorlatilag egy ilyen rendszerben.
Így van, ez egy picit kimaradt a felsorolásomból, hogy újra hasznosíthatóság is egy fontos szempontja ennek a dolognak. Igen, tehát én alapvetően teljesen egyetértek azzal, amit mondtál. Én a motivációban látom, tehát az biztos, hogy nem működik, hogy valakinek kiveszik a kezéből a szolgáltatást, és ezen túl egy szolgáltató fogja biztosítani ezt számára. Motiválni kell az adott intézményt arra, hogy ebben részt akarjon venni. És olyan feltételeket, környezetfeltételeket kell teremteni számára, amiben ő részt tud venni, mert számára megéri ebben részt venni. Tehát ez egy nagyon fontos sarkalatos pontja ennek a javaslatnak.
Igen, köszönöm. És akkor ehhez kapcsolódik a másik kérdésem, ha már nálam van a mikrofon. Ez kicsit ilyen provokatív kérdés, hogy rendben, nem bízunk Amerikában, meg a ottani hatóságokban, de miért bízunk az NIF-ben, vagy az oktatási felhőben? Tehát nem mennek olyan messze az adataink, de ugyanúgy egy külső tényezőhöz kerülnek kutatási információk, bizalmas pénzügyi információk, amiket onnantól már mondjuk nem lehet a klasszikus munkajogi vagy egyéb felelősségi körben kezelni.
A dologban az a szép, hogy nem kell megbíznod bennünk. Ha vannak olyan adataid, olyan szolgáltatásod, amit nem akarsz senkire rábízni, akkor azt nem kell rábízni senkire. A saját magad, saját hatókörben, a saját platformodon, saját rendszerben fogod tudni továbbra is üzemeltetni. De hogyha van olyan, amit szeretnél rábízni másokra, akkor azt kiadod.
De az itt felsorolt szolgáltatásoknak mondjuk a 80%-a olyan, amiben erősen bizalmas adatok is előfordulhatnak.
Igen.
Mondjuk például levelezés, amit ez többször említettél, mint a példát.
Ez egy több komponensű optimum probléma. Az egyik komponense a pénz. Van-e pénzed, hogy fenntartsd a szolgáltatásodat? Ha nincs, akkor már rögtön egy olyan helyzetben vagy, hogy valahova ki kell adnod ezt a szolgáltatást. Tehát mondjuk képzeled azt, hogy mondjuk egy általános iskola igénybe vesz egy szolgáltatást, mondjuk egy debreceni általános iskola, Hajdú-Bihar megyei általános iskola. Nekik lehet, hogy megbíznak az egyetemben, mert itt van, közel van, mert van egyfajta személyes ismerettség, és emellett a személyes bizalom mentén kezdik el használni az egyetem által biztosított szolgáltatásokat. Ez mindenképpen valamilyen bizalomra épül, tehát nem kell megbíznatok az NIF-ben ilyen szempontból, de azt gondolom, hogy ha kiépül egy bizalom, akkor még mindig könnyebben kiépülhet ez a bizalom mondjuk egy helyi szolgáltatóval, mint mondjuk a CIA-val.
Köszönöm.
Dávid? Szerintem adjátok hátra.
Köszönöm, Ritter Dávid vagyok az ELTÉ-ről.
Közelebb.
Kicsit interaktivizálnám a történetet, de reflektálnék is egy-két szóban. Én szerintem ez az egész bizalom kérdés, ez nagyon sok esetben egy hype. A következőről van szó. Mindannyian tudjuk, hogy a nagy publikus szolgáltatók jelentős része hivatalos vagy félhivatalos módon információkat ad át, vagy biztosít kormányzati szerveknek. Ettől függetlenül a nagy intézmények felhasználóinak egy jelentős része erre maximálisan tesz. Nagy egyetemeken dolgozók szerintem pontosan tudják, hogy a levelezési elkantak hány százaléka megy mondjuk Gmailen, és hány százaléka bonyolódik az intézményen belüli kommunikáció, adott esetben bizalmas kommunikáció publikus szolgáltatásokon keresztül. Az NIF-ben nyilván azért lett valamivel jobban megbízni, mert mégiscsak Magyarországon van. Ez azt jelenti, hogy közelebb van a rá vonatkozó törvények, a vele való kapcsolatok egy jelentős része az ismert. De én itt a bizalmat ezt nem is olyan szempontból szoktam kérdésként föltenni, hogy most akkor ellopják-e, vagy visszaélnek az adatainkkal, nem egyisten a személyes adatainkkal, vagy nem. Mert akkor az összes érzékeny adattal dolgozó kutatónak törölni kéne magát mondjuk a Facebookról, hanem olyan szempontból, hogy a szolgáltató az elérhető-e, a szolgáltatóra vonatkozó szolgáltatási paraméterek azok behajthatók-e, illetve jogilag olyan szolgáltatási paramétereket vállal-e, ami egy intézmény számára, itt most az üzemeltetőkre és nem a végfelhasználókra gondolok, elfogadható-e ezt. Csak azért mondanám, hát nem tudom, hogy ki olvasta és ki nem mondjuk a Google általános szerződéses feltételeit, de abban például valójában az áll, az összes létező adat megváltoztatható, átadható, és a származtatott adatok is felhasználhatók tetszőlegesen. Nyilván eldönthetem, hogy akarok-e ezzel élni, vagy nem. Egy NIF szintű intézmény, mint szolgáltató, az sokkal transzparensebb módon eselátható, de ami ennél sokkal fontosabb az, hogyha nekem mondjuk egy Google Apps-el üzemeltetési problémáim vannak, akkor valamilyen nehezebben kapok kontakt segítséget, mint akkor elvileg, természetesen, hogy ez lenne a cél, mint hogyha a NIF-hez fordulok. A másik része a történetnek az a spórolás. Én ezt egy nagyon... Persze spórolunk, igen, mert az egy olyan jó dolog, hogy akkor lehet vele spórolni áramot, meg ez egy ilyen hatékony dolog, hogy közös erőforrásokat használunk, ez mindig igaz, ezzel nem kívánok vitatkozni. Hát pontosan tudjuk, hogy amikor kijön egy pályázat arról, hogy akkor most 500 millió forintért lehet venni hardvert, akkor nincs intézmény, aki azt mondani, hogy ja, hát ezt most nem vennék belőle 500 millióért hardvert, mert megoldanám ezt egy ilyen publikus erőforrás poolon keresztül sokkal hatékonyabban. Nézzük meg, hogy milyen beruházások születtek Magyarországon, azt is tudjuk, hogy ennek a kihasználtsága, ez szerintem nagyon alacsony szintű, vagy a hatékonysága nagyon alacsony szintű, nem várok jelentős változást abban, hogy a finanszírozás rövid távon megváltozna. Ez fenn lesz tartva. Magyarországon születtek standalone egyetemi géptermek még akkor is, amikor már a virtualizációs technológiák eléggé fejlettek voltak. Én A hatékonyságot, vagy a használati indokot két helyen látom. Az egyik az az, hogy az üzemeltetés számára a végtelen komplexitás elől történő menekülést jelenti valahol a kód irányába történő elmozdulás. Arról van szó, hogy egy általános ebbe a felhasználói körbe eső üzemeltetői gárda olyan technológiai kihívásokkal szembesül, amivel már nagyon nehezen tud megbírkozni. Az erőforrások itt inkább végesek, mint pénzben. Vasat mindig lehet venni, de mondjuk bonyolult virtualizációs köztesrétek szakértőket, mondjuk egyetemi vagy kutatóintézeti környezetben valamivel nehezebb, mert egész jó pénzre el tudnak menni dolgozni a piacra. A másik, az meg a végfelhasználói igény. Ez egy hosszadalmas történet szerintem, mert igazából ugye tehát itt nagyjából mindenki üzemeltető vagy szolgáltatói attitűddel próbál hozzáállni a dolgokhoz. Ez azt jelenti, hogy üldögélünk, vasat veszünk, akkor ezt okosan akarjuk üzemeltetni, akkor megpróbáljuk kitalálni, hogy mi kellene a felhasználóinknak, nehogy Isten megkérdezzük őket, akkor csinálunk ilyen szép dolgokat, mint a Petiék vagy a Nifi, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez jó lenne az általunk kiszolgált szektornak, akkor ezt csináljuk, akkor tessék, vegyétek ezt meg. A felhasználók meg néha, mondjuk így, hogy teljesen turbulens módon képesek viselkedni, és abszolút mást vesznek igénybe, mint amit mi adott esetben kínálunk nekik. Láthatjuk, hogy a nagyon egyszerű felhőszolgáltatások, amiknek magas a penetrációja abban a körben, ami a... Tehát azért hagynám ebből most egy pöttyet ki a kutatóintézeteket, mert ez nagyon fontos réteg, de felhasználói számban elég kevesen vannak. Tehát az NIF közösség masszív felhasználói tömege az oktatásban résztvevő oktatott tömeg. A felsőoktatási hallgatók meg most már a közoktatás. Ezek az emberek, ezek alacsony szintű cloud szolgáltatásokat használnak iszonyú számban, és egész egyszerűen nem vesznek igénybe hasonlóan jó, de még egy icipicivel komplexebb intézményi, vagy NIF, vagy országosan kínált szolgáltatás sem. Ez látszik. Most jogilag ezt nem óhatjuk szabályozni. Nem kívánunk szankciókat alkalmazni, mert tesznek rá egyébként, és kikerülik nyilván, ez nem is egy túl elegáns megoldás. Mit lehet csinálni? Olyan típusú szolgáltatásokat kínálni a végfelhasználói piacon, ami valamilyen szempontból van annyira vonzó valamiért, mint amit adott esetben megvehet, vagy igénybe vehet a piacról. Mondok egy konkrét példát. Nálunk van olyan tárhely szolgáltatás, amit minden egyetemi polgárnak alanyjogon biztosítunk, ez pillanatilag AFS alapú. Ez nagyon jó irodai körzetben, az adminisztratív és dolgozói egységek egész tisztességes penetrációval használják, van neki munkaállomása, montol, hálózati drivert illeszt, hogy hálózati meghajtót illeszt, stb. Ez oké. Nincs jelen egy diák. Elkezd beállítási segédleteket nézegetni a webben, hogy akkor majd ő a notebookja... Nem. Nem. Erre egyetlen dolgot tudtunk most kitalálni, hogy adunk Dropbox jellegű, most van pilot fázisban, adunk Dropbox jellegű szolgáltatást, hátha. Egyszerűen azért hátha, mert lehet, hogy nem fogja használni, és akkor a projekttel ilyen szempontból buktunk. Akkor marad az igazi Dropboxnál, vagy az igazi Google Drive-nál. Mi úgy gondoljuk egyébként, hogy az intézményeknek, azoknak van szolgáltatási felelőssége, csak olyan módon kell belülni a szolgáltatásokat ezen a piacon, hogy azt a felhasználók igénybe vegyék. Ezért én azt mondom, hogy önmagában véve az, hogy valami hatékony vagy kevesebb energiát használ, bár teljes mértékben igaz, nem lesz még egy nyerő megoldás. A nyerő megoldás az, hogyha egy olyan helyre tudunk benyomulni ezzel, ahol tételes igény jelentkezik. A másik, ahol még lehet játszani, az az üzemeltetői, illetve a szolgáltatói tere. Nyilván egy szolgáltatónak nem érdeke, hogy elveszítse az állását. Ez azt jelenti, hogy ha én most a saját magam által fenntartott tárhelyszolgáltatást, levelezést, Neptun üzemeltetést, és mindenféle egyebeket hősiesen költségcsökkentési és költséghatékonysági szempontból betolok a NIFI-be, akkor nekem fél év után föl fognak mondani teljes joggal, mondjuk lehet, hogy nekem pont nem, de a kollégáimnak valószínűleg, hogy egy főnökre mindig szükség van, de akkor ott maradok egyedül, ami nem egy szerencsés történet, annak ellenére, hogy bizonyos hatékonysági szempontokkal lehetséges, hogy indokolható. Én úgy gondolom, hogy a másik oldalon viszont marad az a fajta diverzitás, ami már menedzselhetetlen. Ezért én úgy gondolom, hogy itt nagyon erőteljesen meg kell húzni azokat a határokat, amely határok egyik oldalán a dolog az idézőjelben kiszervezhető, hiszen ez egy outsourcing, ez egy IT outsourcing, nem más, és én ezt nagyon nem szeretem egyébként amúgy, mert életveszélyesnek tartom, annak ellenére, hogy most aktívan csináljuk. A másik oldalán pedig intézményi menedzsmentben és maintenance-ben tartom. A dolog azért érdekes, mert ezzel talán elkerülhető a technológia alacsony szintű kihasználtsága és túlbonyolítása. Én a magam részéről egyébként, de bocsánat, még egy dolgot hozzá szeretnék fűzni, hogy kétfajta intézmény van most Magyarországon abban a körben, amiben mi mozgunk. Az, aki kap pénzt, meg az, aki nem. A közép-magyarországi régió nagy intézményei és nagy egyetemei nem kapnak pénzt, a vidékiek meg nagyon sokat kapnak. Ez egy helyzet, erről az intézmények nem tehetnek, ez fejlesztés politikai kérdés, így alakult. Ez azt jelenti, hogy nekem bizonyos szempontból perkjemre nem kell azokkal a dilemmákkal megküzdenem, hogyha 500 milliót költhetnék hardverre, akkor ezt költsem-e vagy ne költsem, mert ilyen dilemmáink nincsenek. Nekem, mint LT-nek elemi érdekem, hogy egy olyan szolgáltató felé orientáljak, aki az elkövetkezendő 3-5 éves intervallumban meg tudja oldani úgymond azokat a gondjaimat, amik az infrastruktúra elhasználódásából, illetve a fokozódó infrastruktúrális költségekből adódnak, mert nincs forrásom, amivel ezt fedezni tudnám. Más kérdés, hogy mi azért motorozunk nagyon erőteljesen az NIF Code projektben, mert elemi érdekünk, hogy egy olyan cloud szolgáltatás jöjjön létre, ami az intézményünk számára használható és jó. Mert különben ott ülök két szél között a földön, hogy pénzem sincs, meg igénybe vehető külső szolgáltatásom sincsen. Ennek a következő része, vagy ennek a gondolatmenetnek a következő része az, hogy abban az esetben viszont, hogyha van egy olyan szolgáltató, aki alapvető infrastruktúrális szolgáltatásokat tud adni, ezt mondjuk a felsőoktatás szintjén én úgy gondolom, hogy a PAS szolgáltatásokig lehet elvinni, illetve bizonyos esetekben services service-ig, akkor legyen egy olyan jó szolgáltatás poolom nekem, mint intézményi szolgáltatón, amit ezekre az infrastruktúrális elemekre rá tudok építeni. És itt erőteljesen megnő az üzemeltetőknek, illetve az alkalmazást biztosítóknak a szerepe, mert a, mondjuk így, hogy az erőforrásaimat azt az intézményi szolgáltatáspool bővítésére tudom fordítani, és nem azzal fogok foglalkozni, hogy most akkor hogy menedzseljek lunokat meg hogyan csináljak replikációt a különböző storage-aim között, meg hogyan hosszabbítsa meg a garanciát, meg ilyenek. Ez egy jó pofa történet. És amiért ez vonzó tud lenni, az, ami nekem egy másik ilyen régi mániám, hogyha úgy csináljuk meg az NIF szolgáltatásokat, illetve az NIF kódot, hogy nyílt interfészeket adunk arra, hogy ebbe szolgáltatásokat lehessen illeszteni, akkor az egyes intézményi ágensek számára lehetővé válik az, hogy a saját maguk által kifejlesztett szolgáltatást, azt most már egy 1,5 milliós felhasználói tábor számára disztribútolják, különösebb technológiai és marketing problémák nélkül. Mert kiteszem, és kint van. Ez egy kicsit hasonló dolog arra nézvést, mint amilyen módon a föderatív azonosítások elindultak, hogyha valaki service providerként meghirdet egy szolgáltatást, a dolog technológiailag nem analóg, csak filozófiában egy picit, akkor arra potenciálisan egy sok százezres felhasználói tábor, annak a felhasználására egy több százezres felhasználói tábor jogosult. Itt azt tudnám mondani, hogy az általában a felsőoktatási, a kutatási vagy a közgyűjteményi szolgáltatók számára egy közös platform jönne létre, amin dolgozni lehet. A közgyűjteményekről még egy mondat, aztán befejezem. Ugye beszéltünk az aggregációkról, illetve az aggregátorokról. Van egy konszenzus arra nézvést, hogy az egyes aggregációkat, tehát ilyen gyűjtőket nevezzük így, szolgáltatók azokat szakmai szempont szerint fogják szervezni. Nyilván a Nemzeti Múzeum, meg a Szépművészeti Múzeum, meg az Országos Széchenyi Könyvtár ennek a technológiai vagy informatikai részéhez, bár nagyon jó szakemberek dolgoznak ott, csak egy szintig vagy egy határig ért, hiszen nem ez az elsődleges feladata. A szakmai részéhez az tökéletesen kell értenie. Az egy nagyon jó dolog, hogyha van egy olyan közös platform, amin az aggregátorok közös infrastruktúrán tudnak dolgozni és szolgáltatni, hiszen a szakmai különbségek mellett a technológiai hasonlóságokat így nagyon jól lehet menedzselni. Föl tudok költözni erre a NIF is ebben az esetben felhőre, és a különböző kifele kicsit máshogy néző szolgáltatásokat egységesen menedzselem, egységesen fejlesztem, egységesen osztom szét. Ez egy nagyon nagy előny. Ezeket kell belátni akkor, amikor az ember úgy dönt, hogy bemozduljon-e egy cloud irányba vagy nem. A közoktatásnál ott viszont úgy gondolom, hogy ott nem nagyon van más irány, mert amikor ott van X, ez hány ezer intézmény, vagy 3000 intézmény, vagy mennyi, tehát valami ilyesmi. Akkor van 3000 intézmény, és tényleg mindegyik azzal küzdik, hogy akkor diginaplót kell csinálni, meg valami kis e-learningeket kell csinálni, meg informatikát kell valahogy oktatni, meg ja Istenem, a technika tanár félállásban rendszergazda, akkor itt nem lehet színvonalat csinálni, itt mindent ki kell söpörni. amilyen gyorsan csak lehet egy professzionális szolgáltató irányába, és innentől kezdve az alkalmazásokra koncentrálni, ráadásul olyan alkalmazásokra, amiket a gyerek hazavihet. Köszönöm, és köszönöm szépen a türelmet, ha kicsit hosszúra nyújtam volna.
Üdvözlök mindenkit, Koplány Emil vagyok az edukációtól, kollégáimmal képviseljük az edukációt, és mivel a közoktatás most elhangzott, aminek nagyon örülök, illetve Péter előadásában is megjelent egy picit a közoktatás köznevelésnek a speciális helyzetére szeretném fölhívni a figyelmet, és lehet egy picikét másabb véleményem vagyok, mint itt az előttem szóló, bár egyetértek a köznevelést érintő utolsó néhány mondattal. Ugye a köznevelési intézményeknél mi azt látjuk, hogy egy nagyon széttagolt rendszerről van szó, ugye intézménynél 4000-ről beszélünk, de valójában 6500 feladatellátási hely, tehát ennyi önálló épületben működő... Most egy KMR nélkül beszélek én most, mert oda nem nagyon fog menni fejlesztés. Tehát közel mondjuk akkor 10 000 feladatellátási hely, hogyha az országos szinten nézzük. Ugye ezek a feladatellátási helyek nagyon különbözőek, felkészültségben, méretben, jelenlegi szolgáltatás, oktatási színvonalban. Van ugye most egy olyan törekvés, nem is törekvés, hiszen megvalósult, ugye, ami a központosítás irányába ezeket az intézményeket a flick alá vonta, ami kedvező lehet az oktatási felelő koncepciójának, hiszen itt most van egy nagy fenntartó, akivel egyeztetni kell ezeket a célokat. Egyébként a flick is ebben az oktatási felelő projektben a tervezési szakaszban Péterék bevonásával szintén részt vesz. Azonban mi azt látjuk a kollégákkal, amikor tanárképzéseket tartunk, iskolákba látogatunk, hogy a legtöbb intézménynél, és most lehet, hogy sarkítani fogok, nem arról van szó, hogy az oktatási felelő felé tereljük őket, hanem még arról kell meggyőznünk, hogy ne a DOSZ parancsokat tanítsák az informatika órán, hanem egy picit mondjuk már az online szolgáltatásokra készítsék fel a diákokat, hogy ezzel a valóságos életben, ha majd ugye ezzel az elcsépelt fordulattal kikerülnek a munkaerőpiacra, akkor ezzel már tudjanak boldogulni. Tehát nagyon-nagyon másabb a köznevelésnek a fogadókészsége, a motivációja, a felkészültségi szintje, mint mondjuk a felsőoktatásé, a közgyűjteményeké, a kutatói szféráé. Őket meg kell arról győzni, hogy ez az oktatási felhő, ez a cloud szolgáltatási koncepció, ez jó nekik. Nehezen fogják ezt elhinni, de meg kell őket erről győzni, és el kell fogadtatni velük azt, hogy az, amit jelenlegi az elmúlt 15-20 évben informatikai fejlesztést helyi szinten végeztek, azt inkább valóban alkalmazás színvonalemelés, szolgáltatási színvonalemelésre fordítsák. Most már a legtöbb intézmény esetében a fenntartóval kell egyezkedni, de ugye azért van egy mondjuk 20%-nyi olyan feladatellátási hely, aki nem klikkes intézmény, nem klikkes feladatellátási hely, ott egyéb fenntartókkal kell erről egyeztetni. Tehát igazából én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy az oktatási felelő koncepciójában a köznevelési intézmények továbbra is benne lennének, ebben mi minden segítséget intézményünk részéről is fel tudunk ajánlani, meg kollégák szintjéről is, viszont azt mindenféleképpen szem előtt kell tartani, nagyon speciális és nagy, monumentális és széttagolt intézményrendszerről van itt szó.
Főző Attila vagyok, én is az edukációnál dolgozom, én a digitális pedagógiai osztály egyik munkatársa vagyok, és én a pedagógia oldaláról nézem ezt a történetet, és van egy két kérdés van, az egyik az enyém, a másik nem az enyém. Az én kérdésem az, hogy ebben a koncepcióban, ugye a köznevelési intézményeket nézzük, ott van egy olyan probléma, amivel nap mint nap szembesülnek az ottani kollégák. Ma délelőtt voltunk egy gimnáziumban, és megnéztük, hogyan dolgoznak számítógépekkel, a Sulinet portál alkalmazásával, és ott a napi probléma a sávszélesség. És az a kérdésem, hogy mi az, ami látszik ebből, ugye naponta kérdezik ezt a tanárok tőlünk, hiszen a felhő ez egy szuper történet, ami az iskolán belül van, azon dolgozunk, hogy a módszertan és a pedagógia kezdjen 21. századi lenni, és a kettő között ez az elem, ez nagyon fontos lenne. A másik kérdés, ez nem az enyém, van egy Web2-s IKT módszertan nevű csoport a Facebookon, akik követik most ezt a közvetítést, és kérték, hogy kérdezzem meg, hogy az itt vázolt felhő koncepció az, hogyha egy valamilyen idő dimenziót rendelnénk hozzá, az években, vagy tetszőlegesen kormányzati ciklusokban mit jelentene ez a két kérdés?
Az első kérdésre én reagálnék, a másodikra meg gondolom Péter fog reagálni. Az első kérdés az volt, hogy a sávszélesség ügyek. Hát az egyik az, hogy fogok holnap tartani erről egy előadást, hogy a Schulinet infrastruktúra fejlesztés az hogyan áll, a Schulinet Plus projekt, stb. Tehát ott ezt viszonylag részletesen fogom ismertetni, hogy hogyan állunk. Azt lehet mondani, hogy a elmúlt év második felében elkezdődött a sávszélesség emelése, ahol lehetséges volt, és ezt folytatjuk. És tehát most számalatokat, hogyha ez érdekes, akkor tudok most is mondani, hogy idén április végéig körülbelül 900 helyen sikerül a sávszélességet 50-100 megára növelnünk. Egy további fél év alatt szeretnénk tovább olyan 1000-1200 helyszínen hasonló sávszélességet elérni. Viszont vannak, és itt is elhangzott, hogy vannak olyan területek, ahol állami szerepvállalás nélkül, illetve európai uniós források nélkül lehetetlenség, mert annyira lefedetlenek azok a területek, tehát ahol nincsen alternatív infrastruktúra, csak réz, vagy még az se, tehát csak gyakorlatilag vagy mikrohullámmal, vagy műholdas technológiával lehet elérni a helyszíneket, tehát ilyenek is vannak még Magyarországon. Ott mindenképpen egy jelentős fejlesztési investícióra van szükség. Erről Vályi Nagy Vilmos is beszélt az előadásában, hogy ebben tehát a széles sáv fejlesztése európai célkifűzés, és Magyarország is ebben valószínűleg erőteljes erőforrásokat fog allokálni a elkövetkező időszakban.
Az időbeliségre szeretnék reagálni. Ez ugye attól sok mindentől függ. Maga ennek a programnak az időbeli lefutása, ez körülbelül egy ilyen 3 éves program lenne, amit terveztük, vagy ahogy terveztük. Az indulása az akkor indulhat, amikor ugye azok az operatív programok, amelyeket kiszemeltük finanszírozás céljából erre el tudnak indulni. Hogyha minden jól megy, minden klappol, Európai Unióval történő tárgyalások is simán mennek, illetve az operatív programok ténylegesen ősszel, ugye a plenáris előadáskor jelzett októberi határidővel elindulhatnak, és tényleg igaz lesz az, hogy egyszerűsítik az adminisztráció, bár én még ilyet nem láttam, és már kellően koros vagyok hozzá, hogy ne legyek naív ebből a szempontból. Egy ilyen kiemelt programnak az előkészítése, adminisztráción történő átfuttatása, támogatási szerződés megkötése, az körülbelül egy olyan egy naptári évtől terjed fél évig körülbelül. Ha most tényleg sikerül meggyorsítani, akkor nincs kizárva, hogy ez a program el tud indulni 2015 év elején, és akkor onnantól kezdve 3 év alatt ez a program befejezhető. Ugye mindenképpen van egy olyan fázis, ahol meg kell alapozni szervezetileg ezt a projektet, hiszen maga az NIFI, mint egy szálintézmény nem tudja olyan formában ezt végrehajtani, mint ami... Ehhez mindenképpen kell az intézmények aktív közreműködése és aktív motivációja. Ennek a hálózatnak a talpraállítása, megerősítése, kialakítása, az becslésem szerint kb. 3 hónapig tarthat, ahol ugye informatikai vezetőkkel, informatikusokkal, egyetemi vezetőkkel, gazdasági vezetőkkel kell aktív tárgyalásokat folytatni, kezdeményezni, és megteremteni, megágyazni ennek a projektnek.
Tehát én azt gondolom, hogy ha minden jól megy, akkor 2015-től indulhat ez a program, és tart mondjuk 3 évig körülbelül. Az első eredmények azok már láthattuk korábban. Dávid? Várj a mikrofonra. És a webes szurkolóink is jól hallják, amit mondasz.
Köszönöm csak a két teljessége kedvéért, meg hogy ez egy ilyen szerelemgyermekem nekem ez a klódos történet. 2015-ben zárul az a pályázatunk, ami a NIFI-vel közös, és ami alapvető klód technológiának a kialakítását célozza, ez jelenlegi állapotában egy OpenStack alapú implementáció. Ez azt jelenti, hogy a pilot része az ELTE-n már gyakorlatilag éles szolgáltatásba áll és működik, mint tesztbeden. Ez 2015-ben közkincs lesz, tehát az intézményi kis kódok építésére ezt 2015-től örömmel föl tudjuk ajánlani, mert a technológia az nyílt és közösen felhasználható. Hogyha valaki majd fel akar készülni arra, hogy a saját intézményi rendszereiben is reszelgessem. Köszönöm.
Meg kéne hallgatni.
Igen.
Befejeződne.
Próbálom egy picit stimulálni a kötetlen beszélgetést, azáltal az akumtól már megszabadultam, még nyakkendőbet le tudom venni, és ezáltal is egy picit azt szeretném megkérdezni, hogy tartsunk-e valamikor egy szünetet, amikor egy picit kifújhatja magát mindenki, vagy pedig ilyen szabad elvonulása. Ki szavaz a szünetre, hogy tartsunk majd valamikor egy ilyen 10 perc szünetet, 15 perc szünetet, kezeket föl. Ki szavaz ellene, hogy ne tartsunk szünetet? Oké, akkor a többség is ki az, akik a többiek feltételezem, hogy tartózkodnak a szavazástól. Jó, akkor a következő az lenne, én mindenképpen szeretném azt stimulálni, hogy egy kicsit beszélgetés alakuljon ki, és a nagyobb intézményeket megkérdezni arról, hogy mi erről az egész dologról a véleményük, hogyan látják ezt, és a következőben pedig megnéznénk majd, hogy a gyártók, nagy gyártók mit mondanak. Úgy itt rögtön a második sorban látom a egyik nagy gyártónak a képviselőit, aki szintén meg tud fogalmazni véleményt a felhőfejlesztéssel kapcsolatban. Örömmel láttánk esetleg hivatkozásokat nemzetközi sikertörténetekre, vagy bármilyen egyéb hozzászólásra, véleményre, ami ezzel a egész koncepcióval kapcsolatos, és nyilván természetesen ugye a HP-tól is örömmel várunk mindenféle véleményt, illetve a nagy egyetemeknek a informatikai vezetőitől, képviselőitől. De akkor lazításképpen akkor most hallgassuk meg akkor a Stocky prezentációt. Nem tudom, milyen eszközre van szükséged? Hínje. Szerintem itt van egy VGA kábel, nem tudom, hogy ez így jó-e. Jó lesz nekünk, hogy erre rá csatlakoznak? Jó lesz, akkor gyertek.
Kezdeném is. Szeretettel köszöntök mindenkit, engem Ács Sándornak hívnak, és a Stockyban dolgozom. Erre az előadásra nem készült, amit gyorsan csak összedobtam, egy beszámoló volt. Tehát egy-két adat nem lesz már aktuális, de azt majd javítom szóban. Tehát miről is szeretnék röviden beszélni? Először is szeretném bemutatni pár szóval a Staki felhő projektet, bemutatni, hogy milyen elképzeléseink voltak, milyen kutatási témákat szerettünk volna megtámogatni a felhővel, majd rátérnék magára az infrastruktúrára, egy-két statisztikát is bemutatnék, illetve elmesélném, hogy milyen tapasztalataink vannak ezzel a rendszerrel. A projektet 2 évvel ezelőtt indítottuk, április 1-én zártunk. A célunk 2 volt, szerettünk volna egy olyan infrastruktúrát adni a Stakinak, ami modernizálja az aktuális infrastruktúránkat, tehát költséghatékonyabbá tenni, illetve a második cél az a felhőkhöz, mint kutatási témákhoz való eszközt nyújtsunk, tehát azt látni lehet, hogy nagyon sok EU-s pályázat is felhő irányba megy el, és szerencsés, hogyha házon belül van egy felhő, amellyel tudunk kísérletezni, meg tudjuk fogni, tudjuk módosítani. A Staki felhő projektet 4 részleg indította a Stakin belül, és már az első év végén volt egy beta verziónk, amelyet át tudtunk adni, és onnantól kezdve használták a Staki dolgozói ezt az egész rendszert. 3 kutatási témára építettük a projektet, tehát ez a kutatási pillérek, az automatikus és elasztikus skálázhatóság, adat- és processzorintenzív felhő, illetve a felhőszolgáltatás megbízhatóságának és biztonságának növelése. Itt ez egy belső dokumentum, úgyhogy leadandókra fogok hivatkozni, amelyek még nem elérhetőek. Amit látni kell, hogy skálázás szempontjából értelmeztünk külön infrastruktúra szintű skálázás, platform szintű és szoftver szintű skálázás. Tehát először is azt kellett kialakítanunk infrastruktúra szinten, hogyha egyes nódok kiesnek, azokat hogyan tudjuk rögtön helyettesíteni, illetve hogy ne okozzon problémát egy-egy fizikai nódnak a kiesése. Ezeket oldottuk meg, illetve platform szinten egy elosztott rendszert skáláztunk föl, ezt is teljesen automatikusan, illetve a szoftver szinten a Staki felhőnek, a Staki szótárnak a redundanciáját oldottuk meg. Foglalkoztunk adat- és processzorintenzív felhővel, ez most annyira nem fontos. Ami sokkal érdekesebb lesz ezeknél az anyagoknál, az maga az infrastruktúra, amit kialakítottunk. Ez az első állapot, azóta történtek újabb beszerzések és kibővültünk, de amit már az elején is az első architektúránk is mutat, hogy redundánsak vagyunk, tehát tehát hálózati szinten is redundáns. Ez a mai napra már úgy néz ki, hogy 10 gigabittel vagyunk bekötve redundánsan. Redundáns switch, redundáns frontendek és redundáns compute nódokkal rendelkezünk. A compute nódok, ahol a virtuális gépek futnak, ezek Dell szerverek, R8 15-ösek, 64 core-ral, 256 giga RAM-mal. A Staki felhőről többet meg lehet tudni a Staki felhőnek a weboldalán. Itt lehet hozzáférni magához a szolgáltatáshoz, illetve különböző eseményeket szervezünk, és erre is lehet jelentkezni. De egy-két érdekesebb statisztika. Az ábrán a futó virtuális gépek száma látható, tehát átadás előtt volt egy terhelési tesztünk, de átadtuk a rendszert, és azóta, hát közel 200, most már több mint 200 virtuális gép fut egyszerre ezen a rendszeren. Ez egy tavalyi adat, 121 virtuális gép évet számoltunk össze akkor. Ezt nem processzor évnek kell értelmezni, hanem virtuális gép évnek, tehát alapvetően a standard virtuális gépeink is 2 processzorral indulnak, virtuális processzorral. Ami az érdekessége, hogyha ezt az elfogyasztott teljesítményt átszámolnánk Amazonba, akkor már több mint 24 millió forintot kellett volna ezért fizetni. Tehát ez egy év alatt ennyit takarítottunk meg, úgymond. Ez az adat már elavult, tehát már több mint 35 milliónál járunk, és most zártuk a projektet. az MTA-tól 30 millió forintot kaptunk a hardverekre, úgyhogy ez már most behozta az árát. A második ábra pedig a felhasználóknak a száma, tehát hogy hogyan terjed a Staki felhő felhasználása a Stakin belül, tehát lehet látni, hogy folyamatosan növekszik a felhasználói tábor, és ami öröm, hogy nem csak azok a partnerek használják, akik elkezdték ezt a felhőt, tehát akik kiépítették, hanem több részleg is. Na igen, itt van egy kis technikai probléma. Oké. Tehát több részleg is használja. Inkább nem piszkálom. És egy újabb ábra a futó virtuális gépek számáról, illetve ez a felső ábra, az alsó ábra pedig a fogyasztás. Lehet látni, hogy minél jobban kihasználjuk a rendszert, annál kisebb az egy virtuális gépre eső fogyasztás. Ez teljesen magától értetődő, és még nincsen kihasználva a rendszer, tehát még vannak szabad kapacitások. Jelenleg olyan 20 watt jut egy futó virtuális gépre, ez a jövőben tovább javulhat. Ezek, tehát a 20 watt, ez körülbelül egy laptopot jelent, egy nagyon jó fogyasztású laptopot jelent. Egy pár szóval az eredményekről. Elérhetővé tettük az infrastruktúrát a Staki dolgozók számára. Produkciós szolgáltatások futnak ezen a felhőn, tehát már beta állapotban rámertünk rakni olyan szolgáltatásokat, amelyek produkciós szinten üzemelnek, különböző EU-s, illetve magyar projekteket szolgál ki maga az infrastruktúra, tehát erre támaszkodunk. Megjelenünk szakmai rendezvényeken, illetve mi magunk is szervezünk szakmai rendezvényeket. Nem csak konferenciákra kell gondolni, kötetlen beszélgetések, meetupokra is. Illetve ami még nagyon fontos eredmény, hogy azokat a fejlesztéseket, amiket beleraktunk ebbe az Open Nebulába, azokat visszajuttattuk a forrásba, és amely fejlesztéseket nem sikerült visszajuttatni a forrásba, azokat mi sem visszük tovább. Ez nagyon-nagyon fontosnak tartom. Itt hallottam, hogy Open Nebulát forkolunk, Open Stack-et forkolunk. Ez nagyon szerencsés, hogyha sikerül visszajuttatni a kódunkat. Ha nem, akkor egy teljesen külön vágányra kerülünk, és egyedül maradunk. Hát az Open Stack is...
Azt mondtam, hogy implementálunk, nem forkolunk.
Nem? Tehát, hogy nincsen fork, csak...
Implementálunk, nem az, hogy ebben kiegészítésre
veszélyek. Ah, rendben.
Ugye, mindig is tökéletes legyen, hogy az, amit mondasz, csak ezt ebben a projektben elkerül.
Nagyon. Ezt mi is így láttuk szerencsésnek és jónak. Felhasználás. Mire is használjuk a felhőt a Stakiban? Amint említettem, vannak produkciós szolgáltatásaink, a Staki szótárnak egyes komponensei futnak például ezen a felhőn. Számítási klasztereket futtatunk a felhőn. Nagyon kényelmes üzemeltetni ilyen klasztereket, nagyon könnyen lehet őket skálázni, tehát azért szeretjük. Bizonyos részlegek azért szeretik a felhőt, mert könnyen tudnak weboldalakat üzemeltetni. Tehát ez probléma volt, hogy olyan részlegek, akiknek nem az informatika van a fő fókuszban, nagyon nehezen tudnak akár egy weboldalt is létrehozni, üzemeltetni, és elszólunk egy kvázi platformot, és ezt használják. Tehát erre előkészítettünk egy ilyen drupálos image-et, amihez nem kell sok tudás, csak egy kis drupál és CMS ismeret, tehát nem kell rendszergazdát azért tartani, úgymond. Nagyon szeretik a felhasználóink a felhőt, akik kísérleti rendszereket implementálnak rajta, tehát nagyon könnyű virtuális gépeket létrehozni, fejleszteni, ha valami nem sikerül, akkor csak eldobjuk a virtuális gép image-eket, illetve egymás munkáját nagyon könnyen át tudjuk venni, példányosítani az image-eket. Tehát kialakult én a párhuzamos és halasztott rendszerek laborban dolgozom, és ott kialakult egy teljes ilyen fejlesztési kultúra, amely felhőn alapszik, tehát megvan, hogy ki készíti el ezeket az image-eket, ki fogja majd csomagolni. Tehát ez egy egész jól fel lehet használni, és nagyon jelentős gyorsulást értünk el vele, tehát a munkaszervezésben. jó, további tapasztalatok. Az nyilvánvalóvá vált, hogy a felhő alkalmas projekt infrastruktúrák kiszolgálására klasszikus infrastruktúrák, mint például egy levelezés, egy weboldal, egy adatbázis, tehát bármit, amit előtte tudtunk futtatni, felhő nélkül azt felhőn is tudunk futtatni. Fontos, hogy a felhő egyre többen keresik. Ez kicsit meg is lepett, de ez nagyon pozitív. Illetve amit még szeretnék mondani, hogy nagyon fontos, hogy az AUP-pal foglalkozni kell, illetve kellett. Tehát a felhasználók olyan jogosultságokat szereztek, amelyeket hát klasszikus értelemben vett adminisztrátorokká tudnak válni, és ez nem szerencsés, hogyha a felhasználók nincsenek erre kiképezve. Hát ezt mindenféleképpen érdemes körüljárni, és nem csak a Trust oldalon. Tehát a vitafórumon volt arról szó, hogy hogyan bíznak majd a felhasználók a rendszerben. Mint üzemeltető, engem érdekel, hogy én hogyan bízhatok a felhasználóimban. Tehát ez egy másik oldal, és ez szintén fontos. És ami még tapasztalat, hogy hiába van felhőnk, hiába lehet egy kattintással elindítani egy virtuális gépet, a felhasználók nem fogják megtalálni, hogy hova kell kattintani. Tehát, hogy továbbra is támogatni kell a felhasználókat. Tehát anélkül nem megy, hiába van egy IR szolgáltatásunk, muszáj oda rakni az embereket, a helpdesket, a ticketing rendszert, mert magától ez nem fog működni. Illetve még egy bejelentéssel is készültem. A Staki felhőben jelenleg több erőforrás van, mint amit ki tudunk használni, ezért szeretnénk ezeket az erőforrásokat elérhetővé tenni az MTA kutatói számára, tehát a Staki kutatóin kívül más MTA kutatóknak is. Jelenleg, amit ebből a rendszerből fel tudunk ajánlani, az 64 terabyte háttértár, 128 CPU core és 256 GB RAM. A jövőben meglátjuk, hogy ezt hogyan tudjuk majd növelni. És ennyit szerettem volna röviden elmondani, és köszönöm szépen a lehetőséget és a figyelmet.
Köszönjük szépen. Előadóhoz van-e valakinek kérdése? Nem. Van-e kérdés az előadóhoz?
Köszönöm szépen.
Mi köszönjük szépen. Akkor én azt gondolom, hogy egy picit visszatérnénk arra az eredeti gondolatsorra, ahol indítottunk, hogy visszajelzések, vélemények, gondolatok, minden egyéb dolog. Én megkérném a... Viszem a mikrofon.
Nekem is lenne megfogalmazódott három gondolatom itt az elhangzottakkal kapcsolatosan. Kerekes József vagyok, a Hewlett-Packardot képviselem, és talán ismert, hogy azért a cégünknek elég sok tapasztalata van így a felhő infrastruktúrákkal kapcsolatosan. Szolgáltatunk is egyébként, és építünk is felhőt. Az egyik gondolatom ahhoz kapcsolódna, hogy egy ki is épít ma felhőt így általában, talán lehet ez így megfogalmazni. Tehát egyrészt nyilvánvalóan az, aki ezek keresztül szolgáltatásokat akar biztosítani egy célpiacnak, de az is épít felhőt, aki egyfajta konszolidációs platformban gondolkodik, tehát mondjuk képzeljük egy nagyobb intézetet, vagy egy nagyobb szervezetet, aki igaz, próbál olyan automatizmusokat kialakítani a saját üzemeltetésében, amivel megkönnyíti a meglévő infrastruktúráknak a kezelését, üzemeltetését, illetve a felhasználóknak a kiszolgálását. Igazán a felhő része tulajdonképpen egy olyan önkiszolgáló portál is, ami keresztül a felhasználók gyorsan, könnyedén tudnak hozzájutni ezekhez a szolgáltatásokat. Ez egy nagyon fontos része a felhő szolgáltatásnak. És ezt nyilván úgy tudja elérni, hogy abba a pillanatban, hogy a felhasználó kiválasztja a megfelelő szolgáltatást, igaz elindul egyfajta automatizmus a rendszerekben, amely alapján az ahhoz szükség, a szolgáltatás biztosításhoz szükséges erőforrásokat igaz berendezi a meglévő infrastruktúrákba, tehát ez az a bizonyos automatizmus, ami kezdődik nyilván az alkalmazástól kezdve egészen a különböző profilok, egészen a hardware infrastruktúrák, hálózat infrastruktúráknak a beállításában. Tehát azt gondolom, hogy az egyik ilyen szempont mindenképpen az, hogy az is épít felhőt, aki ilyen típusú konszolidációban gondolkodik a saját belső szolgáltatásai tekintetében. És itt van, azt gondolom, hogy értelme és teljes vagy érthető számunkra is az a fajta federatív elképzelés, igaz, hogy ha már valaki épített a saját infrastruktúrát, ilyen típusú felhő megoldásokat, akkor ezeket akár egy nagyobb szintű szolgáltatásba is össze lehet rendezni, és ennek megfelelően gyakorlatilag a további lehetőségeket ki lehet használni. A másik a gondolat ezzel kapcsolatosan az az úgynevezett rendelkezésre állás, illetve rugalmasságnak a kérdése. Mi azt látjuk, megint csak így általánosságban, hogy igen, sok kérdés, illetve bizonyos értelemben ellenállás is felszokott merülni eleinte a felhő, egy külső felhőszolgáltatással kapcsolatban. Tehát itt most nem arról beszélek, hogy valaki saját magának építi, hanem külső szolgáltatásban gondolkodik. De azt mindenképpen látni kell, hogy ez most a világon, ez körülbelül úgy zajlik, hogyha valakinek van mondjuk 100 szolgáltatása, amit jelen pillanatban mondjuk saját maga látja el saját üzemeltetésben, akkor általában ez úgy szokott felmerülni a felhő kérdés, hogy akkor ebből mondjuk 3-at kiszervez felhőben, és akkor ezeket jól végig gondolja, hogy ezek milyen következményekkel járnak. Tehát messze nem arról van szó, és ezt mindenkinek el szoktuk mondani itt Magyarországon is, hogy egy kvázi egy teljes körű outsourcingról beszélünk, ami adott esetben veszélyeztet mondjuk a helyieknek a megélhetését. Tehát 100-ból mondjuk 3 szolgáltatásnak a kiszervezése, körülbelül ezek az arányok működnek, ezek nyilván nőnek, de itt elhangzott az is, hogy nyilván van itt arról van szó, hogy a felszabadult erőforrások adott esetben ezzel a kiszervezéssel azok egyéb üzleti vagy belső igényeket kihasználó innovációkra, tervezésekre, illetve irányokba tudnak hasznosulni. Tehát itt mindenképpen arról van szó, hogy a felhőben való költözés ilyen arányokban az egyfajta üzleti döntés is egyben, mert nyilvánvalóan az informatikai szolgáltató által nyújtott erőforrásokhoz, felszabadult erőforrások azok így átcsoportosíthatóak. A másik a rendelkezésre állás, ez csak hogy érzékeltessen, hogy általában igaz a magas szintű rendelkezésre állás az egy kőkemény feladat egy üzemeltető, informatikai üzemeltető számára. Igaz, itt nem csak a 7x24-ben való rendelkezésre állást, az emberi oldali rendelkezésre állás biztosítására miatt is, hanem nyilvánvalóan, hogy itt a túltervezett és más szintű igaz infrastruktúráknak a fenntartása és a működtetése, ami feltétele mondjuk egy ilyen típusú rendelkezésre állásnak. És képzeljük el egy olyan forgatókönyvet, hogy ebből a 100-ból ez a 3 szolgáltatás mondjuk az úgy többek között úgy van kiválasztva, hogy azok között van olyan, ami külső szolgáltatás például, tehát ami tényleg fontos, hogy mondjuk 7x24 órában működjön. És egy példa jutott eszembe, ez most nem oktatási példa, hanem mondjuk az OEP egészségügyi biztosítási pénztárnak van ez a bizonyos staj szolgáltatása. Igaz, ez arról szól, hogyha valaki bemegy valamelyik egészségügyi intézménybe, akkor a táj számot leellenőrzi. Ezt külső szolgáltatásnak lehet talán így címezni. Most önmagában igaz, és van még 2 ilyen külső szolgáltatás egy ilyen intézmény. Ennek a 3 szolgáltatásnak a fenntartásához nyilvánvalóan ő igaz, méreteznie kell az üzemeltetői apparátusát, illetve infrastruktúráját, egészen másképpen, mint mondjuk a belső szolgáltatásai tekintetében, ami mondjuk ilyen típusú rendelkezésre állást nem igényelnek. Tehát ha amennyiben mondjuk egy ilyen szolgáltatás beköltözik egy külső szolgáltató központba, nyilvánvalóan ezektől a terhettő felelősségtől meg tud szabadulni. És talán még egy gondolat, hogyha igen, a biztonsággal kapcsolatosan, igaz, tehát a félelmek nagy része igaz a biztonságbizalommal kapcsolatosan szólt. Igen, tehát való igaz, hogy újra kell gondolni biztonsági, az információ biztonsági kérdéseket az intézetekben, de ez nem a felhő miatt van így, hanem úgy általában igaz, megváltozott valamelyest a világ. Itt szó volt arról, hogy például a hallgatói levelezőnek a kérdése, tehát az információ ma már, ma így a jelenlegi felállásokban az információnak zöme kimegy. Akár tudjuk ezt, akár nem tudjuk ezt, de ez az igazság. És hát így van. Tehát, és ez igaz a hallgatói oktatási területekre vonatkozóan is. Tehát abban a pillanatban, hogy egy felhasználó hoz elkerül egy bizonyos fajta információ, az annak a kiszivárogtatása, tudatosan vagy nem tudatosan gyakorlatilag, ezt ma nem tudjuk megkerülni, illetve csak kivételes helyzetekben, illetve intézkedésekkel lehet megkerülni. Tehát át kell gondolni, igenis, az információ kezelésével kapcsolatos feladat. Újra kell gondolni ezt a fajta témát az oktatási területeken is, főleg itt nagy központokban azt gondolom. Nyilvánvalóan ezeknek az információknak a minősítését, illetve nyilván az úgynevezett minősített információk, amik tényleg kritikusak, amik tényleg fontosak, hogy ne menjenek, ne szivárogjon ki, akkor azoknak a kezelését, illetve rendszerét nyilvánvalóan, ahogy mondtam, tehát azokat simán házon belül tovább lehet tartani. De ez elkerülhetetlen, és ez nem a felhőnek a kérdése, és azért azt óvnám mindenkit, hogy általánosítson, tehát amikor azt mondjuk, hogy hát itt szenzitív információk vannak. Hát ezek a szenzitív információk 98%-a ma is kint van felhő nélkül. Köszönöm szépen.
Én köszönöm. Közben ugye átadom mindjárt a szót a Cisco-nak, ugye a kérdés adott, hogy hogyan látod az oktatási felhő kialakításának lehetőségét. Közben a picit már próbálok egy lépéssel előrébb gondolkodni, és köreimben látom ugye három konvergencia régiós, neves konvergencia régióban található egyetemnek a képviselőit. A Béla, Bólus András, illetve a Gázoli, hogy ti szeretnétek esetleg majd véleményt formálni ezzel az egész kezdeményezéssel kapcsolatban, illetve ti hogyan látjátok a saját informatikai rendszereteknek felhősítését, felhőalapokra történő ültetését. Milyen averzióitok vannak, milyen félelmeitek vannak, esetleg milyen előnyöket láttok benne. Hogyha ehhez hozzá kívántok szólni, akkor azt is kótán örömmel hallanék tőletek egy véleményt.
Szabó Gábor, Cisco Magyarországtól. Hallatszik? Jól tartom a mikrofont, mert egész nap során sokszor tapasztaltam, hogy nem igazán működött a hangosítás. Most jó? Vagy túl hangos? Jó. Bár sokat tudnék beszélni, és szeretek is beszélni műszaki kérdésekről. Én azt gondolom, hogy a mai beszélgetésnek a témája alapvetően nem műszaki kérdés. És itt én magam is látok egy csomó olyan csapdaszituációt, amiben nagyon könnyen bele tudunk esni mindannyian. Egyik kérdés már itt fölismerült, legalábbis bennem. Nagyon sokan IT szakemberek vagyunk, nagyon sokan foglalkoznak szerveres informatikai kutatási témákkal. Nagyon könnyen bele tudunk menni egy olyan kérdésbe, hogy milyen technológia, milyen stack, cloud stack, open stack, open nebula legyen. Azt gondolom, hogy ez bár egy fontos részkérdés, de alapvetően nem ez a döntő kérdés. A döntő kérdés, hogy ezt az erőforrás lehetőséget mire és hogyan fogjátok tudni használni. És ennek a kérdésnek a korrekt megválaszolásához azt gondolom, hogy a külső gyártók maximum csak tapasztalati mintákat tudnak mutatni, de ezeket a belső megállapodásokat, belső egyességeket nektek kell megkötni. És itt ebben a közösségben, vagy tulajdonképpen abban a közösségben, aki ezt megépíti, üzemelteti és később felhasználja, itt egymás mellett több közösség építésére van szükség. Első szinten egy olyan közösségre van szükség, aki segít a NIFI-nek, meg ennek a szakmai stábnak definiálni, hogy ti, mint potenciális felhasználók, milyen típusú szolgáltatásokat akartok látni mondjuk az első 3 évben, 4 évben, 5 évben. Most csak mondtam egy példát, nem feltétlenül kell így szakaszolni ezeket a témákat. De alapvetően ez a projekt akkor lesz sikeres, hogyha a megcélzott szolgáltatási kör a technológiai lehetőség által kínált felhasználási szabadság fog, erőforrás felhasznált szabadság fog, alapvetően titeket fog szolgálni. És ebben nagyon-nagyon hasznos inputokat, véleményeket, álláspontokat tudnának pont az andiség, vagy a komolyabb egyetemek és intézmények informatikai vezetői megfogalmazni. Ahogy a Péter is mondta, azért alapvetően ebben a felállásban nem csak egyfajta potenciális felhasználó van. Mert vannak a nagy intézmények, egyetemek önálló informatikai csapattal, időnként önálló költségvetéssel, de mondjuk mint a BME esete, látjuk ott meg tanszéki költségvetésre épülő intézményen belüli elosztott felállás nehezíti, vagy komplikálja ez a kérdést. De igenis vannak könyvtárak, vannak középiskolák, ahol nagyon minimális a helyi informatikai kiépítettség, szakemberállomány, tudásbázis. Ott nagyon boldogan élnének, mint passzív felhasználók egy központi infrastruktúra által kínált szolgáltatásnak a lehetőségével. A másik ilyen csapda, amire fejlődöm a figyelmet, hogy, és ezt a kollega is, aki előttem szólt, említette, hogy ez a cloud, amiről most beszélgetünk, azért alapvetően nem egy K+F téma. Lesz az elején induláskor biztos egy ilyen fázisa, sőt valószínűleg az életciklusában mindig lesz egy olyan oldalág, ami újabb és újabb szakmai kutatási területeket fog célozni, és alapvetően bővítés és funkciógazdagítást fog célozni. De amikor ez éles üzembe megy, akkor ennek kőkemény, magas, rendelkezésállású szolgáltatásnak kell lennie, amire más külső intézmények a napi életüket tudják alapozni. Megbízhatóságot kell tudni kínálni, és ez nem lesz már műszakilag játékterep. Nem lesz szoftverfrissítés, újabb szoftvermodulok kipróbálásának a területe, ez egy kőkemény, idézőjelben professzionális szolgáltatásnak kéne lennie. A következő közösségi szint, amit én szívesen látnék, és az ő tapasztalataikat szívesen bevonnám ebbe a közös gondolkodásba, az alkalmazás megrendelői szint. Az a szakmai stáb, aki mondjuk, most még példákat hadd mondjak, hogy ne beszéljünk túlságosan a jégbuszokban, aki például Neptun jellegű tanulmányi rendszer funkcióit megrendeli a szoftverfejlesztő cégtől. Ha van ilyen. Vagy mondjuk, aki egy e-napló alkalmazásnak az alkalmazás specifikus funkcióit képes átlátni és megfogalmazni az elvárásait a külső vagy belső szoftverfejlesztő csapattal szemben. Mert nem csak és kizárólag szervet fogunk, vagy fog a cloud nyújtani, hanem megcélozza az alkalmazás szolgáltatásnak a területet is, ehhez pedig az alkalmazásnak is olyannak kell lennie. Úgy kell módosítani magát a megírt kódnak a rendszer technikáját, hogy képes legyen kihasználni az elosztott, az abszolút földrajzilag elosztott üzemeltetésből adódó lehetőségeket és többet erőforrásokat. Ez is egy komoly és megoldandó feladat, hogy az alkalmazás, a szervez jellegű szolgáltatás síg és működőképes és sikeres tudjon lenni. Ezek mind-mind olyan fajta potenciális kihívások, ahol ti, mint várható felhasználók és érdekelt felek, nagyon-nagyon sok ötlettel, igénnyel, specifikációval, visszajelzéssel tudnátok befolyásolni, hangolni, segíteni annak a szakmai stábnak a munkáját, akik eddig a koncepció megfogalmazásában első fázisban dolgoztak tovább. Nekem lesz egy technikai előadásom majd pénteken délőtt, tehát hogyha valakinek cloud jellegű vagy OpenStack jellegű technikai érdekességekre van kíváncsi füle, akkor arra is szívesen beszélek, de most ez a mai beszélgetést mi úgy értelmeztük induláskor, hogy ez inkább a hogyan használjuk, milyen használjuk, milyen izoláció legyen, milyen biztonsági szint legyen, hogy kell megszervezni az adatoknak a kilakítását, vagy a titkossága, a személyes információval való biztonságos rendelkezések mind-mind szabályozottak lehessenek. És ez az a kérdés, amiben ti alapvetően meg tudjátok mondani az igényeket, az elvárásokat, a funkciókat, amiket szívesen használnátok.
Köszönöm szépen. Volt egy gondolat, amit kimondtál, ez az egyszerű használhatóság. Ez mindenképpen nagyon fontos egy cloudnál. Tehát hogy tudjuk valamihez viszonyítani. Ugye korábban már folytatunk erről ilyen mindenféle privát beszélgetéseket, de hogyha egy cloud szolgáltatást ki akarunk alakítani, akkor annak legalább olyan egyszerűen használhatónak kell lenni, mint egy webbanking felületnek ilyen viszonyítási alapként. És ugye itt a cloudnál az is probléma, hogy ugye kikinek szolgáltat, melyik szolgáltatásnak ki a fogyasztója. Tehát magának a cloud szolgáltatásnak ugye a fogyasztója az elsősorban az intézményi informatikai vezetők, informatikai szolgáltatás biztosítók lennének. Míg nem az egyes cloud szolgáltatásoknak a felhasználói vagy igénybevevői a végfelhasználók, az egyetemek diákjai, tanárai, tanszékek és így tovább. Tehát van egyfajta kettőség itt a felhasználókba, mert a felhasználói csoportokat különböző szinteken kell beazonosítani. Vannak ugye általános alapfelhasználók és végfelhasználók most a jelenlegi bontásban. Mindenképpen ezek nagyon hasznos és fontos gondolatok voltak. Meg szeretném kérdezni esetleg András Béla, Zoli, kívántok-e hozzászólni? Zoli, az első bátor jelentkező.
Köszönöm szépen a lehetőséget. Én az utóbbi percben érkeztem ide a teremben, mert előadás volt a másik teremben, másik szekcióban. Én feljegyeztem néhány dolgot ide magamnak, elnézést kérek, hogy esetleg olyat mondok, amit már itt a teremben előttem elmondtak mások. A intézményi szintről, vagy intézményi irányból a cloud computinggal kapcsolatosan azt tudom mondani, hogy teljesen tudatában vagyunk annak, hogy a legfontosabb az adat. Tehát az összes többi hardware és szoftver modulok az cserélhető, pótolható, utólag helyettesíthető. Az adat az, ami a vagyon. Tehát erre nyilvánvalóan minden intézmény a saját adataira vonatkozóan nagyon érzékeny. Tehát ha egy cloud computingos szolgáltatást nyújt valaki egy felsőoktatási intézménynek, vagy akár többnek, akkor ezt az adatbiztonságot, adat hozzá nem férhetőséget, megfelelő szintű jogosultságokkal való kezelését azt garantálnia kell, és előzetesen bizonyítania kell. A másik dolog, ami ezzel kapcsolatos, az, hogy tulajdonképpen milyen szolgáltatások jöhetnek szóba egy intézmény részéről, egyetem felsőoktatási intézmény részéről, ami cloud computingot igényelhet. Sok, nagyon sokféle, de elsősorban azok, amelyek leginkább izgatják, érintik az intézményeket, hiszen bizonyos időszakokban torlódnak az erőforrások. Itt gondolhatunk például a tanulmányi rendszerekre, igaz? Akár mekkora szervert is vásárol túlzással, akár mekkora szervert is vásárol egy intézmény, előbb-utóbb a vizsgai időszakban, illetve a tantárgyvétel időszakban torlódni fog a gépe. Na most ezt értelmes módon, hogyha időosztásos multiplexelés hozzáféréssel az intézmények országosan egymást megosztva kezelnék, tehát gyakorlatilag akár IAS, akár AS szolgáltatást vennének igénybe, tehát gondolok arra, hogy gép időt egy nagyobb teljesítményű géptől osztva, vagy magát az alkalmazást vennék igénybe időben megosztva, ezzel gyakorlatilag racionálisabban, olcsóbban, költséghatékonyabban lehetne üzemeltetni magát a szolgáltatást. Gondoljunk csak bele, minden nagyobb intézmény több 10 millió forintot fizet ki csak a tanulmányi rendszerének a működtetésére. Ha ez időosztásosan lenne szervezve, valószínűleg ez olcsóbbá tudna kerülni. Egy másik, ugyancsak globális és mindenkit érintő dolog a vírusszűrés és a spameknek a szűrés. Nem nagyon látom értelmét annak, hogy Budapestről, vagy akár az internetből lefoljon az intézményig, hogy utána 97%-át kiszűrje az intézmény, majd a maradék 3%-át kézbesítse a felhasználóknak. Miért nem lehetne ezt Budapesten, nyilván az NIF által megszűrni, hogy eleve ne terheljük a hálózatot sem a maradék 97 vagy a 2%-kal. A harmadik maga a levelezés, ami ugye tudjuk, hát a jobb esetben bizonyos intézményeknek saját jól kialakult levelező rendszerük van, más esetben külső szolgáltatóktól vesznek igénybe mindenféle, most nem akarok senkit bántani, Citrommail, meg Freemail, meg egyéb más szolgáltatásokat, ami vagy működik, vagy nem működik. Erre alapozni intézményi, mondjuk az, hogy megbízható, stabil szolgáltatást nem tudom, hogy mennyire lehet. Ugyanakkor számon kérni sem lehet, hogy elküldtük az e-mailt, miért nem olvastál, vagy a hivatali e-mailt, miért nem processzálták a felhasználók. Tehát összességében én azt látom, hogy nyilván cloud computing szolgáltatás kialakításával lehet próbálkozni intézmény szinten. De összességében országosan van értelme, erre nyilván az NIF, mint egy lehetséges szolgáltató képes és ajánlatos is lenne, hogy vállalkozzon erre, de előzetesen az intézmények megkérdezésével, ugyanis valami olyan kialakítani, amire esetleg a későbbiekben nem reagálnak vevőként, felhasználóként az intézmények, az nem lenne szerencsés. Ezeket szerettem volna észrevételként.
Köszönöm szépen. Akkor Andris?
Tehát Borús Andrásnak hívnak, a Szegedi Tömegyetem Számítók Központjának vagyok a megbízott igazgatója, és lehet, hogy kinevezett már nem leszek, mert a gazdasági és műszaki főigazgató, aki cloud párti, az megkért, hogy vizsgáljon meg a lehetőségét annak, hogy az egyik kar szervereit hát virtualizáljuk, és én megvizsgáltam a házatomat, meg a szerver rendszerünket, és azt mondtam, hogy ez így nem fog menni, hanem hát vagy hasonlattal élve ez kb. Úgy működik, mint egy tanker, az is egy kicsit lassan fordul. Előbb-utóbb, hát ha elhatározzuk, akkor, tehát ilyen 3 éves kifutásban lehet ilyen dolgokat csinálni, de hát jelen pillanatban rendszerűen nem arra van tervezve. A másik probléma az, amit hát Gázoltán is mondott, most én is az első órát kihagytam ebből a sessionből, az a jogi kérdések, tehát a vezetés az cloud party, de a jogi kereteket nem látják alkalmasnak jelen pillanatban. Ők már mennének a cloudba, csak hát jelenleg ezt hát nem engedik. Nekem tetszett az, amit a Kerekes József mondott az olyan dolgokról, tehát itt nem látom azt a hát szakácskönyvet, vagy hogy mondjam, kultúrát abban, amin végig kell menni az, hogy megvizsgálja az ember a komplett rendszert, és eldöntse, hogy most akkor itt tulajdonképpen mitől fog akár egy web kapcsán működni, vagy nem működni az elérés. Én hálózatos vagyok, én látom azt, hogy ha nincs hálózat, akkor lehet akármilyen cloudba dolog. És tulajdonképpen nekem a problémám az NNF Cloud-dal is az, de talán erre vonatkozóan vannak tervek, hogy amíg 100 DVD-en switch-et látok a gépteremben, akkor én hát nyugodt lelkismerettel én nem tudom mondani. Valaki megmondja, hogy milyen SLA-t vár el, akkor hát megvizsgálom, hogy megfelel-e annak. És van egy elvi problémám is ezzel, és akkor ezzel befejezem, mint volt matematikusa. Nekem még nem világos, hogy a cloud az tulajdonképpen micsoda. Tehát mikor valaki azt mondja, hogy a cloud, akkor rá kell szállni, nem tudom, hogy mennyi időt, hogy akkor most tisztázzuk már, hogy akkor te mit értesz. Ez még eléggé képlékeny. Úgyhogy ez hát nem túl konstruktív hozzáállás, de mondjuk én analitikus módszerekkel vizsgálom a kérdéseket.
Köszönöm szépen. Mindenképpen nagyon fontos megvizsgálni nem csak a pró érveket, hogy miért cloud, hanem hogy esetleg mik az esetleges fenntartások és problémák egy ilyen rendszer bevezetésével kapcsolatban. Nekem az lenne a kérdésem, hogy csak érdeklődés szinten, hogy ugye egy kardnak megvizsgáltatok, hogy lehet-e cloudosítani. Hogy itt konkrétan mi az, amit megvizsgáltatok? Tehát, hogy virtuális gépekre próbáltatok átköltöztetni egy karnak a szervereit, és ha igen, akkor melyik gyártó milyen megoldására? Ez úgy szakmailag...
Tehát arról, hogy mondjuk, amennyire mi tudtuk, tehát itt akkor kezdjük az elején, ugye itt már szó volt arról, hogy virtualizálni, hogy mennyire lehet egy adott szolgáltatást, ilyen szempontból elég hát fontos dolog osztályozni ezeket. Tehát valamit könnyen lehet virtualizálni, mondjuk egy levelezést, annak mindegy, hogy mi van, de mondjuk ha egy PC-terem DHCP szerverét akarjuk belerakni a cloudba, akkor már ugye az odavezető hálózatot is hát elég jóra kell csinálni. Most kérdés, hogy ez megérje. Tehát én ilyen jellegű. És egyszerűen arról van szó, hogy mondjuk mi a Gerin switcheket nem arra csináltuk, hogy MPLS VPN-t tudjanak, mert amikor dönteni kellett, hogy melyik opciót választjuk, akkor mi portokat vettünk inkább bele, mert az volt a fontos. Tehát ilyen egyszerű dolgokra. A másik dolog pedig az, hogy mire tervezzük magát a szerver konszolidációs rendszerünket, a blade-ünket, tehát hogy adatbázisokra, vagy pedig hát kevésbé nagy megbízhatóságot igénylő dolgokra. A mi rendszerünk az alapvetően tanulmányi rendszerre, meg gazdasági rendszerre volt tervezve, és hát őszintén egy kicsit sajnálnám, ha mondjuk egy fájlszerverre is ugyanazokat a eszközöket hát használnánk el. Akkor azt a tervezést még kell, tehát erre utaltam, amikor ezt a hajós hasonlatot mondtam, hogy akkor a tervezésnél úgy kell szállítani a komponenseket, hogy a megcélzott feladatta kompatibilisek legyenek.
Értem, köszönöm szépen. Béla, egy pár gondolatot a Széchenyi István.
Csáv Béla vagyok, Győrből, Széchenyi Egyetemről. Hát én az intézményen belüli szervezeti helyzetünkön gondolkodtam el az elmúlt időszakban, és arra jutottam, hogy a felhőt azt valahogyan követnünk kell. Mi egy ilyen nagyon kicsike szervezet vagyunk az egyetemen belül, és most az az elképzelésem, hogy valamiféle privát felhő megoldással kell követnünk ezt az iparágat. És ez arra lesz jó, hogy talán el tudunk menekülni az ilyen hardware és vas üzemeltetési történetekből abba az irányba, ami fontos, hogy valóban mondjuk szolgáltatásokkal foglalkozzunk. És mi, hogy kicsik vagyunk, attól nem tartok, hogy mondjuk ezzel állások szűnnének meg a szervezetünkön belül, mert ugyanakkor szükség van azokra az emberekre, akik mondjuk be tudnak konfigurálni egy webszervert, és nem azzal foglalkoznak, hogy mondjuk magát a webszervert telepítik, hanem utána üzemeltetik, annak a biztonsági mentését végzik. És hát arra gondoltuk, hogy ebben a 14-20 időszakban egy olyan informatikai stratégiát teszünk le a egyetem vezetése elé, ami ebbe az irányba tereli az intézményt, hogy egy privát felhőt építsünk ki, és akkor, hogyha van igény, akkor és működik, akkor mondjuk kifelé bővíteni, együttműködni más felhőkkel, hogyha erre van lehetőség. Úgyhogy ez jó volt, hogy említetted, hogy lenne esetleg az intézményeknek a bevonása ebbe a felhő történetbe. Szerintem ez fontos is volna az egyik dolog, amit fölírtam itt az elhangzottakkal kapcsolatban, hogy nem tudom, hogy ez a program milyen lesz, kinek fog készülni, és nek mi lesz az eredmény, de szerintem az intézményeket is valahogyan be kellene ebbe vonni olyan módon, hogy ha készül egy központi felhő, akkor az intézményeket meg úgy kéne megtámogatni, hogy mondjuk olyan pályázatok legyenek, amik lehetővé teszik ennek a központi felhőnek a használatát. Azt nem hiszem, hogy mondjuk meg tudja tenni az intézmény, aki eddig mondjuk nem költött informatikára, vagy megpróbált ezeket a költségeket teljesen minimálisan tartani, meg tudja fizetni azt az emelt szintű szolgáltatást, akár a georadulanciát, vagy bármiféle magas eselát, ami támasztan ez a felhő. És egy nagyon hasonló, hogy nem tudom, hogy mint az adathálózatnál, hogy az intézményi hozzájárulás az végül is ugye hát azt mondják, hogy a működési költségeknek egy töredék részét fedezi, és talán a felhőnél is valamilyen gondolatmenet lenne jó, hogyha úgy lenne, hogy kevesebbet kellene fizetni az intézményeknek a felhőkért, mint mondjuk egy piaci felhőt vesz igénybe, és akkor látná, hogy érdemes ezt használni. Mondjuk még ez egy érdekes kérdés, fölírtam magamnak, de hát ezen biztos el kell gondolkodni, hogy jogilag önálló, meg hát egy ilyen konkurens térben egymásra konkuráló intézményeket hogyan lehet valamiféle közös informatikai szolgáltatás irányába terelni, mert biztos nem véletlen volt az egyetem vezetésének az a stratégiája, hogy mondjuk egy kis informatikai szervezetet épít, és helyette mondjuk a járműipari kutatásokra koncentrál. Lehet, hogy egy más egyetem más típusú stratégia mentén halad, és akkor lehet-e őket valami közös mederbe terelni, szerintem ez egy nagy kérdés.
Meg az kérdés számomra, hogy kell-e. Tehát mert ugye ami ugye a mi javaslatunk, az elsősorban arra koncentrál, hogy próbáljuk meg a különböző intézmények számára egy egységes platformot elérhetővé tenni. Tehát induljunk ki abból az alapesetből, most minden egyetemen, kutatóintézetben van valamilyen informatikai üzemeltetés, informatikai feladatok, amelyek rendkívül változatosak mindenütt. Hogyha lenne egy olyan platform, amely képes arra, hogy valamilyen módon egységet teremtsen a szolgáltatás és az erőforrás átjárható váltételében, tehát hogy én egy szolgáltatást átadhatok valahová, valamilyen feltételekkel, meg visszavonhatom. Ez még nem jelenti önmagában azt, hogy én ettől a szolgáltatástól ezt átadtam egy másik intézménynek, vagy meg akarok tőle szabadulni. De igazából a technikai lehetőség oldaláról próbálnánk meg az egészet megközelíteni, hogy bővüljön ki azoknak a lehetőségnek a köre, amit egy intézeti informatika a saját szolgáltatásaival meg tud csinálni. Tartalékoltságot például meg lehet egy ilyen infrastruktúrával csinálni. Vagy mire gondolok, például mindjárt látunk már egy teljes totális rendszer összeomlást, államszünet vagy bármilyen más tényező miatt. Ebben az esetben mondjuk milyen jó lenne, hogyha a szolgáltatásoknak legalább egy kis halmaza valamilyen másik környezetben, mondjuk egy olyan egyetemen, amiben valamiféle együttműködésem van, konkurálok vele, de nem annyira, hogy ne bíznék meg benne, és a szolgáltatásaim azok máshol kezdenek el futni. De rendelkezésre állnak addig, amíg nem rendezem házon belül a sorainkat, nem tér vissza az áram, nem álltunk fel a rendszer összeomlásból valamilyen módon, addig egy tartalékolt szolgáltatások köre működik. Hát ilyen jellegű emelt szolgáltatások körét szeretném, vagy gondolok ezen szolgáltatások legnagyobb előnyének, vagy egy ilyen cloud legnagyobb előnyének. Az, hogy mindenképpen az intézményeket motiválták kell tenni ennek az egésznek a végrehajtásában, működtetésében, ez számomra teljesen evidencia. Ugye ami egy picit keresztbe menne ennek a koncepciónak, az, hogy ugye most nagyon ismert ez a jelenség, hogy van nagyon sok cloud szolgáltató, cloud technológiát kínáló cég, szervezet, egyénileg mennek oda intézményekhez, és kínálják meg őket különféle megoldásokkal. Ezeket a megoldásokat aztán vagy elfogadják, vagy nem, vagy meggyőzik a gazdasági igazgatót, hogy ennyi fillér megtakarítást lehet a cloud bevezetésével elérni, és akkor születik egy szakmailag kevésbé megalapozott, de gazdaságilag annál inkább jól fekvő döntés. Még egy ilyen programmal talán ezt lehetne egy kicsit jobban koordinálni, vagy kordában tartani az ilyen törekvéseket, hogy akkor nem lenne ennyire szegmentált, mert hogyha tényleg mondjuk van Magyarországon 40 valamennyi felsőoktatási intézmény, csak mondtam egy számot, lehet, hogy nem pontosan, és mondjuk mindenki, mondjuk minden negyedik A cloud szolgáltatónál, minden ötödik B cloud szolgáltatónál van, akkor ez megőrzi azt a fajta szegmentációját az egyetemi informatikának, ami jelenleg is megvan. És azok az országos egységből adódó előnyök nem vagy nem pont olyan formában aknázhatóak ki, mint amilyen mondjuk egy ilyen országos programban kiaknázható lenne. Tehát én valahogy ezt próbálom egy picit párhuzamba állítani, ezt a kettőt egymással, vagy ezt a két koncepciót egymással. Nem tudom, van-e valaki részéről, hogy meg... Dávid.
Nekem a jogi ügyekhez egy picit. Én ezt nem tartom egy olyan rettenetesen bonyolult történetnek. A jog az mindig arról szól, hogy mi van, ha baj van. A külföldi cloud szolgáltatók esetében az ember azért fél, mert nehéz velük olyan szerződést kötni, amivel kellő mértékben le vagyok fedezve. Rengeteg mindenre kötök szerződést, aminek az a lényege, hogy valaki más csinál nekem valamit, és abban az esetben, hogyha baj van, én akkor meg vagyok védve attól, hogy engem vonjanak felelősségre. Nyilván ez erről szól. Az a problémánk, hogy a Microsofttal vagy az Amazonnal pillanatilag nem tudok olyan szerződést kötni, ami az általános szerződési feltételeken túl az intézmény saját igényeit megfelelő pontossággal tartalmazná. Ugye van egy olyan szolgáltató, amivel ezt meg lehet tenni, akkor szerintem nincs jogi aggály. Tehát mi itt a probléma? Ezt már csak azért is kimerem jelenteni, én is egyetemi körben gondolkozom, hogy az egyetemek, ahol ugye nagy mennyiségű speciális adatkezelése folyik, két dologgal azért folyamatosan küzdenek, amire egyébként egy jól menedzselt cloud szolgáltató az önmagában véve megoldást is jelenthet. Az egyik az a, nem mondjuk az egyikre jelenthet megoldást, az egyik az a spontán szivárgások, amik azért következnek be, mert akár van nekem jól működő levelezési rendszerem, tárhelyszolgáltatásom, akár nincs, kutatóm az ott tárol és levelez, ahol neki jónak lát, ahol ő jónak látja, és ott tartja adott esetben az érzékeny adatait, ahol ő jónak látja. Ezt központi szolgáltatásokkal valami nehéz kivédeni, ez kulturális kérdés, de tök mindegy, hogy én kódban adom a központi szolgáltatást, vagy lokálisan, hogyha ő a Gmailen levelez, és Google Drive-on osztja meg a kutatásra. Ezek konkrét példák egyébként, nem a levegőből beszélek. A másik történet az az, hogy Az egyetemek zöme, a jogi szabályozás bizonytalansága, meg erőforrás hiány, meg kuszasság, meg sok egyéb munka miatt nem nagyon szokta lefedni magát például az információbiztonságra vonatkozó formális szabályozásokkal. Nem nagyon emlékszem, hogy lenne például felsőoktatási intézménynek 27001-es minősítése. Ez azt jelenti, hogy ami megint csak egy darab papír, hát ezt tudjuk, tehát nyilván mindenki megtesz mindent, hogy behatolások, rosszindulatú támadások, jogosulatlan adatkezelés ellen védekezzen, de formálisan azért vannak lukak. Tehát amikor kijönnek olyan auditorok, akik mondjuk COBIT audit szerint kezdnek el auditálni, akkor ezeket mind végigkérdezgetik, és akkor mondják, hogy na hát, ez sincs, meg az sincs, meg az sincs. Nyilván ezzel már mindannyian találkoztunk. Én úgy gondolom, hogy ez is egy megoldás, mert akkor, amikor professzionális külső szolgáltatóra bízza az ember a szolgáltatásokat, az adatokat, akkor megkövetelheti, hogy legyen neki egy olyan, ami neki nincs, mert nem ért rá, nem volt rá pénze, nem volt hozzá tehetsége. Aztán, hogy most akkor a külső szolgáltatónak van-e vagy nincs, ez megint egy másik kérdés, de kicsit úgy szoktam ezt hívni, hogy az outsourcing az néha azért is praktikus, mert nem csak erőforrásban segíthet, hanem egyfajta felelősség outsourcingban is, ami nagyon cinikusan hangzik, ezt én értem. Itt egyszerűen arról van szó, hogy amikor az embernek az erőforrásai elégtelenek, akkor megpróbálja adott esetben ezt konyhakészen kívülről megvenni. Hát úgy gondolom, hogy itt a nagyon gyakran, tehát ezt minden egyes konferencián találkozom ezzel a jogi ügyel, hogy ezt én egyszerűen nem érzem egy megoldhatatlan történetnek, nem itt van a lényeg. A lényeg szerintem egyértelműen ott van, amit a Péter is feszeget, meg sokan is feszegetünk, hogyha van intézményi és egyéni elkötelezettség, akkor megy. Ha meg nincs, akkor nem megy. Nyilván, aki szolgáltatói szerepre pályázik, mint a NIFI-nek, elemi érdeke, hogy legyen felhasználói elkötelezettség, és ez egy kérdés, hogy ezt hogy lehet megszerezni. De a többi kérdés, az szerintem egy szálig kezelhető. Köszönöm.
Képzeled el. Mert mind a két. Mert meg lehet csinálni mind a kétféle módon.
Hát az adatvédelem ez egy sokrétű történet, most gondolkozom menet közben, ez egy jó kérdés. Én úgy gondolom, hogy hogyha egy általános cloud működési modellben gondolkozik az ember, akkor nyilván olyan szoftvereket kell alkalmazni és használnia, amik cloud kompatibilisek, de a saját biztonsági elvárásainak is megfelelnek. Ez a kettő szerintem nehezen szétválasztható, de mondjuk való igaz, hogyha ilyen szoftvert futtatok egy cloudos környezetben, akkor ezek az a jó kis, tehát az ördög mindig a részletekben van, tehát akkor, amikor mondjuk egy NIFI cloud bulira én majd egyszer SLA-t fogok írni reményeim szerint, vagy SLA-t fogunk közösen írni, akkor szerintem 5000 helyen döcögni fogunk, mert azért ezek elég bonyolult dolgok, hogy hol vannak pontosan a szolgáltatási határok, kinek mi a felelőssége, etc. A másik, hogy de a következőt szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy az adatvédelem az sosem informatikai kérdés. Az egy több szintű történet. Van egy szabályozási, van egy módszertani, és van egy informatikai, illetve informatikai biztonsági aspektusa. Ezt azért mondom, hogy bevassalhatom én akármennyire az én saját rendszeremet, hogyha mondjuk a felhasználói gondatlanság miatt a rendszereim nyitva maradnak. Pontosan tudom, hogy a legérzékenyebb adat, gondoljunk arra, hogy a legérzékenyebb adataink, amik azért elsősorban mondjuk a tanulmányi rendszerekben jelentkeznek a nagy mennyiségű és adott esetben érzékeny személyes adat miatt, azt is szoktuk nyitni nagyon sokszor a külső segítség érdekében, többé-kevésbé dokumentálatlan vagy nem kellő pontossággal dokumentált módon. Nyilván próbáljuk, de nem mindig sikerül. Tehát én úgy gondolom, hogy erre a kérdésre ezzel kell foglalkoznunk a cloud, mint cloud technológia fejlesztése szintjén, tehát a szeparált adatkezelés, adatbiztonság és információbiztonság kérdésével, illetve kell majd egy olyan audit jellegű vagy megfelelőségi jellegű eljárásrend, ami az cloudon belül implementált szolgáltatásokat önmagában minősít, illetve védi adott esetben egymástól vagy a köztes réteget tőlük is, mert azt is tudjuk, hogy itt mindenféle disznóságokat lehet elkövetni. Nagyjából válaszoltam, vagy nem? Kicsit. Nagyjából. Jó, hát ez Akkor majd még gondolkozom rajta.
Várnak a mikrofonra már.
Csak egy valós példát hadd mondjak. Ugye mi piaci szereplők vagyunk, és alapvetően gyártással és értékesítéssel foglalkozunk. A Cisco-ban használunk, mint alkalmazás, egy olyan fajta speciális megoldást, amit egy külső gyártó, a Salesforce.com biztosít. Ő írja az alkalmazást, amiben megjelennek azok a formok, azok a nyomtatványok, amiket mi kezelünk, abban visszük be, mint tranzakciókat, az összes üzleti lehetőségeinket, összes projektünket, összes kontaktadbázisunkat. Tehát magát ezt az alkalmazást, ami az egész tranzakciókezelést végzi, ezt a külső cég fejleszti, és nekünk havidíjért biztosítja. De ugyanez a cég, ugyanez a rendszer dolgozik a Junipernek, az Extreme Networknek és másik négy legkomolyabb amerikai, és a HP-nek is igen, legkomolyabb amerikai betétársunknak. Tehát én azt gondolom, hogy meg lehet oldani. Tehát elméletileg biztos, hogy nem kizáró tényező az ilyenfajta biztonsági megfontolásoknak a kérdéskör. Úgy tudom, hogy például nálunk is maga az adatbázis a Cisco Camponson belül távolodik. És maga, ami kint van a felhőben, az csak egy frontend, amihez ráadásul titkosított kommunikációs csatornákon keresztül megy oda-vissza az információ maga. De ez csak egy lehetséges rendszertechnikai megoldás. Tehát ténylegesen az igazság, hogy a cloudnak a felhasználását azt meg kell tervezni. Annak lehetnek épes logikái, lehet, hogy a rendszertechnikát, a szoftveres rendszertechnikát, az adatbázis rendszertechnikát, a data modellt is picit hát kell hangolni ahhoz, hogy mindenki számára hatékony, biztonságos és megnyugtató optimumot lehessen kihozni. De ez lehetséges. Csak lehet, hogy ebbe is többlet tervezési munkát kell tennünk. Tennetek így együtt.
Köszönöm szépen. További gondolatok, megjegyzések, észrevételek. Nem hangzott túlságosan záró gondolatként, de én azt gondolom, hogy mindenképpen... Igen. Hát amennyiben nincsenek további kérdések, észrevételek, én nagyjából ugranék a konkluzív gondolatokra. Hát én azt gondolom, hogy mindenképpen ezen a fórumon egyrészt egy megerősítést nyertünk arra vonatkozóan, hogy egy ilyen országos felhőjavaslattal mindenképpen olyan irányba haladunk, amely az egyetemek számára, illetve hát ugye nyilatkoztak ugye a köznevelési intézmények nevében is az edukáció, egy hasznos dolog. De ugye ott van Damoklész kardjaként a fejünk felett, hogy azért mindenképpen tudnunk kell, hogy mi az a rendszer, amit meg akarunk tervezni, és mi az a rendszer, amit létre akarunk hozni. És ezt nagyon gondosan és körültekintően, és hát az érintett intézményeknek az abszolút bevonásával, tehát a tervezési fázisban történő bevonásával, konzultatív jelleggel kell majd elvégeznünk. De én azt láttam, hogy az alapvető gondolatokkal, alapvető célokkal, koncepciókkal nem volt senkinek semmi olyan kifogása, ami az egészet alapjaiban döngetné meg, illetve vagy döntené meg, illetve rombolná le. Én azt gondolom, hogy a programnak a tervezését tovább fogjuk finomítani, tehát azok a visszajelzések, amelyeket most kaptunk ezen a fórumon, ez mindenképpen nagyon fontosak. Egyik részét igyekeztem megjegyezni, másik részét pedig igyekeztünk lejegyzetelni. Ezeket a gondolatokat mindenképpen be fogjuk építeni, vissza fogjuk forgatni a programjavaslatban. És amint ugye az operatív programok helyzete tisztázódik, úgy mindenképpen minden képességünket, lehetőségünket adba fogjuk venni, hogy egy ilyen program el tudjon indulni, minél előbb el tudjon indulni, és abban a formájában tudjon elindulni, amiről itt beszélgettünk. Én nagyon szeretném megköszönni mindenkinek, aki itt volt ezen a kis délutáni szabad beszélgetésem, hogy részt vett a szekciónak a munkájában, és azt gondolom, hogy hogy hát kicsit idő előtt végeztünk, tehát még aki szeretne a 18.40-es busszal vissza tud menni a hotelbe az állófogadás előtt. És hát nyilván, hogyha még valakinek a fejében valami még ott van, az állófogadáson, illetve hát a konferencia a további két napján, holnap után tudunk még erről akár privátban is beszélgetni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és akkor a szekciónak a munkáját ezennel bezárom. Köszönöm szépen!